Köszöntöm ezeket, szervusztok! Karácson Tamást, ismertebb nevén Fluor Tomit, legkésőbb a Mizó óta egy ország ismeri. Gyakorlatilag az elmúlt 10-14 év egyik legmeghatározóbb könnyűzenei szereplője, előadója, dalszerzője. Gyakorlatilag többször is újra találta föl magát, többször is képes volt új és új zenékorszakokkal sikeressé válni. Egy teljesen más médiatérben vált ismerté, tehát gyakorlatilag vele együtt alakult részben a digitális nyilvánosság is. Éppen ezért a mai adásunkban, amelyet régóta terveztünk már vele, részben erről fogunk beszélgetni, részben pedig közéleti kérdésekről. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenné, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még ezt nem tetted volna meg, illetve ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van, akkor várunk a komment szekcióban. És akkor fordulok majd vendégemhez. Szevasz, Tomi, köszönjük a felhívást.
Sziasztok.
Ugye nem szoktunk rád úgy gondolni, mint egy ős youtuber esetre, de igazából te 2006 óta rajta vagy a platformon, ami gyakorlatilag a legelső generáció egyik meghatározó tagjává tesz. Te hogyan viszonyulsz a YouTube-hoz? Mi az, amit adott a te karrierednek? Hogyan tekintesz rá munkaeszközként, platformként, átokként, áldásként? Szóval mi a viszonyod igazából hozzá?
Hát ahogy bejött a YouTube, én már azon melóztam, hogy kezdjek el tartalmat gyártani, bár akkor még tényleg ez ennyire nem ment így ilyen hivatalosan, vagy nem is tudom, tehát hogy nem volt ez annyira szokás, hogy előadók csinálják. Emlékszem, a Hajós csinálta talán még a webcsatornán, az Emirul ezzel is ilyen, én nagyon jól szórakoztam a tartalmaikon, és próbáltam hasonlóan kreténre fogni, mert azok amúgy azok voltak. Bár akkor még tényleg a kamerám is olyan volt, hogy valami, hát először volt egy borzalmas kamerám, amit valami nem tudom milyen honlapról, ilyen nagyon nehezen így összeszedett, borzalom volt, beleszólt a képbe, minden baja volt. Aztán onnantól vált egy picit könnyebbé, mikor egy Tibi Csoki versenyen másodiknak kellett lenni, hogy legyen egy kamerám, és akkor onnantól el tudtam kezdeni. Úgyhogy na, ez már 3 CCD-s, tehát hogy ugye előtte még az volt, hogy még HD-s se biztos. Úgyhogy hát én ilyen 2005-6, valahogy így jött, igen.
2006 elvileg.
2006.
De azt mikor érzted, hogy ez nem csak valami, ami ökörködés, tehát nem csak valami mulóhóbort, mint mondjuk adott esetben, nem tudom én, az IVI volt, hanem valami olyasmi, ami dominálni, meghatározni fogja, nem csak a Magyarországon, hanem a globális nyilvánosságot is.
Hát ott azért már túl voltam egy csomó mindenen, tehát 2001-ben indult talán a hiphop.hu, ahol először voltak letölthető magyar rap dalok, és teljesen ingyenesen. És azt láttam, hogy egy csomó olyan underground előadó ér el hozzám, aki előtte nem, úgyhogy hogy már akkor is azért ilyen fele-fele volt, mert egy csomó előadónak úgy kellett megszerezni a kazettáját, hogy valaki Szombathelyen felrakta egy buszra, akkor valaki utána Veszprémbe átvette, átmásolta, akkor utána átjött Várpalotára, Várpalotára átment Fehérvára, és a végén már egy ilyen közepesen hallgatható valamit kaptál, de hogy az elején...
Ez azért furcsa, mert azért te már bőven az MP3, meg a Napster, meg a satöbbinek a korszakában.
Igen, igen, és pont itt volt a váltás, tehát amúgy ezért is érdekes, mert itt volt az, hogy felfogtam azt, hogy várjál már, most én egyfajtában eladni akarom ezeket a CD-ket, és azt akarom, hogy megvegyék, és nem rakom ki a nyilvánosság elé, hogy biztos ez a jó irány, hogy nem lehet, hogy ez a szokás, ez így ebben a formában, hogy az ember underground előadó nem jó. Ugye egyébként pont most november 1-én lesz 20 éve, hogy leforgattuk az Animal Cannibals-szel az első klippemet, és az ment is a Viván, tehát még ott még lehetett hinni abba, hogy hú, lehet, hogy ez a Viva majd izé a CD-ket veszik, de nem a MediaMarktból, hanem én megírtam egyesével az összeset, lematricáztam, beleraktam a tokba, és így tovább, tehát ez egy azért nem annyira hivatalos gyártás volt, de idővel ott rájöttem, hogy nem lehet, hogy az jobb lenne, hogy minél több emberhez jussak el, és elkezdjenek ők felfigyelni arra, amit csinálok, tehát akár azáltal, hogy az akkor még jó, nyilván sokkal kisebb körben lévő buliaimról rakok fel felvételeket, megmutatom, hogy ja, amúgy van ám egy ilyen, és hát egyre jobban belelendültem ebbe a történetbe, egyre több ilyen videoblogom lett, és ezeket elkezdték itt tökre szeretni.
És emlékszel arra a pillanatra, amikor azt felfedezted, hogy az autonómia törökvés, ami mindig is meghatározta a pályádat, tehát hogy a lehető legkevésbé legyél kiszolgáltatva fesztiválnak, kiadónak, stb., hogy ebben a küzdelemben, vagy ebben a törekvésben a YouTube egy meghatározó eszköz lett a kezedben?
Hát az autonómiához nem biztos, hogy az volt, mert elmentem egy kiadóhoz egyből, és nagyon rossz százalékokkal állapodtunk meg, tehát azért az még az a világ volt, ahol a YouTube magába valamire elég volt, de mindenre nem. Tehát azért ahhoz, hogy mondjuk egy Viva TV játszon, hogy bizonyos rádióba bekerülj, bár az még jó, még az elég messze volt, meg emlékszem, a Mizunál se akarták még a rádiók játszani nagyon, tehát hogy volt egy ilyen nagyon durva fal. Most már azért az van, hogy amit a YouTube nagyon nyom, azt azért átveszi TV, átveszi rádió, most már jó ideje, talán egyébként mondhatom nagy képviség nélkül, hogy ezt az ajtót én rúgtam rá erre, és ott az ilyen internetes csodabogár voltam, hogy ki ez a csávó, most igazából kicsoda, micsoda, mit akar, honnan jött, mi ez a hülyeség, tehát egy csomó ember, ilyen nyugdíjasok akkor fedezték fel, hogy internet, aminek hát majd meglátjuk, hogy most örülünk-e, de hogy egyébként így az biztos, hogy teljesen más karrierív, mint mondjuk leszerződni egy kiadóhoz, és akkor a Kozsó kitalálja, hogy milyen színű kabátba leszel. Úgyhogy ilyen szempontból jobb, meg szerintem sokkal nagyobb mozgásterem lett ezáltal.
Nagyon fiatal és nagyon hirtelen kellett megtapasztalnod a hisztérikus rajongás és népszerűség állapotát, és ezt most valamelyest egy picit közelről láttam az Azariánál, hogy ez mit jelent, és az tényleg, hát hogy mondjam, egyszerre lenyűgöző, másrészt pedig félelmetes. És azt gondolom, hogy az az ember, akinek ebben kell élni a hétköznapjait hirtelen, mondom még egyszer, nagyon fiatalon, azért az hát a magáinak egy nagyon sajátos formáját is meg kell, hogy tapasztalja. Ezt hogyan élted meg a 20-as éveid során?
Hát ez az, ami nem volt egyszerű. Én nem is gondoltam erre, hogy egyébként ilyesmi van ebben, hogy tényleg tízesével, húszasával állnak a kis csajok a ház előtt, és várják, hogy mikor megyek, hogy követnek az utcán, hogy tele vagyok lilafoltokkal, mert tépnek, és sikítozó...
Tehát a lilafoltokig?
Igen. Tehát sikítozó tini hadak, és ott egy kicsit az volt a nehéz, hogy... Az utálat is nagyon agresszív volt, tehát ez a mi van, te hülye buzi, SP-vel baszol, meg nem tudom, ezek a klasszik hülyeségek, de mellette meg az is, hogy amikor így jött ez a feltüzelt tini had, és egyszerre 12 ezer ember megindul, és dönti le a kordont, és azt látod, hogy a biztonsági őr is fut. és állandóan ezért voltam cseszegetve, hogy mi az, hogy a Dubfx-nek nem kell testőr, nekem meg kell, mondom, fú.
Hát most... Hát nem neked kell testőr, hanem testőrödnek kell.
Igen, szóval, hogy egyébként az a korszak ezért volt szerintem durva, meg volt még benne ez a...
Jó, várj, bocs, azért...
Bravo, Viva!
Ez tényleg ijesztő tud lenni. Tehát, hogy azt te megfejtetted, hogy... Tehát egyszerűen szerintem a rajongás tud rendkívül inspiráló lenni, de legtöbbször azért nagyon ijesztő is tud lenni. Nekem ilyenben szerencsére nem volt részem, de hogy azt meg tudtad fejteni, hogy embereknek, kamaszoknak, mitől ennyire, hogy nyilván én velőtrázom, fontos, hogy ezt a típusú animális rajongást kifejezzék?
Szerintem egyszerűen ez a példa még jött. Tehát, hogy akkor még azért nem voltunk annyira régen túl a Shy Guys-on, az összes ilyenen, meg szerintem egy ilyen, tehát tök máshogy volt ez az egész, nem is tudom, hogy ez az egész úgy kezelve a tinik által. Vagy lehet, hogy hát nyilván én is öregszem, és már mondjuk az egyetemisták nem feltétlenül így csinálják, de hogy azért ott is volt olyan, hogy olyan csaj követett, aki nem tini volt, hanem csak jött utána mindenhol, beszélgetek a haverommal, megjelenik mellettem, csókot ad az autóablakra, és húzza el a rús volt ott a kocsia, hogy menekülünk, és hogy ott egyébként nem volt vicces, mert ott volt pár olyan, amikor így követtek emberek, hogy mondom, nem merem elküldeni, csak így, megkérdezem, figyú, segíthetek? Vagy mi van? És akkor úgy nincs válasz, furán néz, nem tudom. És mondom, oké, mikor fog egy csavarhúzót bele döfni a combomba, tehát mikor jön az a rész? Tehát, hogy akkor nem vicces, visszanézve ezek a szituk már viccesek. Nyilván, hogy az bujkálós volt. Tehát ott még azért...
De volt, hogy paranoid voltál ettől?
Én paranoidnak azért nem nevezném, mert paranoid talán akkor lett volna, hogyha... Ha többet feltételeztem volna róla, de az, amikor az ember elmegy egy piszoárba pisilni, és odafotóz valaki a Bréhez, azért ott egy picit úgy azt mondja, hogy hát akkor lehet, hogy jogos. Tehát, hogy ez, hogy ekkora figyelem, vagy elvittem randizni egy csajt, és akkor 16-an álltak belém, 30-an jöttek oda, és nem hagytak. Tehát, hogy ott nekem az egy kicsit sok volt hirtelen. Én emlékszem, hogy volt, hogy hazamentem, és így ültem összeroskodva, hogy mondom, hogy soha többet nem tudok mondjuk zenét hallgatni az utcán, vagy hogy én nem tudok már a kisboltig se lemenni anélkül, hogy csak így vagyok, és...
Hát nem tudsz.
Hát most már igen. Egyébként most már igen, mert azért már tata vagyok ahhoz képest, ami akkor volt, úgyhogy már azért a közönség is más, tehát már nem zavarnak olyan szitukba meg, mert azért tök másról beszélünk, de akkor ez nagyon ijesztő volt, mert amikor ott vagy a mélyén, akkor nem tudod, hogy ez meddig, persze, vagy hogy van.
És olyan típusú zaklatásban volt részed, mint amiről mondjuk a Pásztor Anna beszámolt, ott ugye kifejezetten rendőrségi is lett abból, hogy konkrétan hát, arra készült az a zavart elmélyű ember rajongó, hogy kárt tegyen az Annában. Tehát ilyesmi élményed volt?
Nem, ezeket szerintem elvitte az SP.
Neki volt konkrétan?
Hát neki sok minden volt, tehát, hogy ott azért az autót leköpik, a tojástól kezdve, tehát hogy szegény azért ott sokat kapott nagyon. Én azért eléggé féltem, amikor együtt léptünk fel. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek annak, hogy együtt léptünk fel, de hogy azért mindig úgy voltam, hogy csak ne repüljön. És azért milyen szemétség volt elhívni 11-be SP-t a tojásfesztiválra. Tehát hogy azért az aljas. Tehát ott adta magát a szitu.
Konkrétan megdobáltad titeket tojással?
Ne, engem nem. Én mindig megúsztam. De ennek örülök, hála a jó égnek, én mindig megúsztam. De szegénynek azért ott a táncosaim folyt egy párszor. És egyébként ezt úgy mondom, hogy ott azért abban az időszakban a Mizu előtt még bőven az SP volt a coolabb, az SP volt az ismertebb, tehát hogy az SP volt az SP, és én tehát az ő farvizén is jöttem be, amellett, hogy azért a YouTube és a többi. Tehát hogy azért, csak hát lehet, hogy pont emiatt is, kicsit úgy az utálatból is többet kapott. Velem talán a csávók jobban tudtak úgy azonosulni, hogy jó van a bulizós izé, mint a szép fiú, aki lehet, hogy el fogja vinni a csajomat, vagy a hugomat, vagy miért szereti az én barátnőm, a gimibe miért hallgatják a képmaracot, vagy a nevem SP-t, és akkor most. Tehát, hogy ő szerintem triggerelte jobban ezt a részét az embereknek.
De szerinted abban, hogy egészen kontinenst is váltott, ugye most már az Egyesült Államokban él és elismert fotográfus, abban, amellett nyilván voltak szakmai ambíciói, de szerepet játszott az is, hogy innen azért el kell távolodni.
Én gondolom ezt, igen, hogy ennyi primitív hülyeséget kapni a pofádba, az lehet, igen, hogy egy idő után már azt mondod, hogy jó, figyú, ha adjuk, akkor inkább lelépek, aztán élek egy olyan közegbe, amiről úgy érzem, hogy egy picivel mondjuk így méltóbban kezeli ezt az egészet, mert egyébként azt én a mai napig nem értem, hogy miért kellett őt ennyit bántani, mert ha mondjuk olyan zenét is csinál, amit mondjuk nem szeretsz, hát most miért köpöd le az autóját, miért mész neki az utcán? Tehát, hogy ahogy nekem is ott 11-ben ez volt a legfurább, hogy csináltam egy olyan dalt, amire emberek buliznak, most miért lettem ettől ilyen hirtelen olyan sátán, hogy ki akarják kaparni a szemem a villamos megállóba, meg vannak szituk, amikből inkább elfutok, mert nem akarom, hogy beverjék a fejem, mert utána a hétvégi 14 buliból elmarad 8.
Ugye egy dolog az, amit csinált vele a rajongók hada, vagy a hétereknek a hada, de a másik pedig az, hogy a hagyományos média hogyan kezelte őt, mennyire erősített rá adott esetben ezekre a sztereotípiákra, vagy mondjuk milyen trippekbe vitte bele őt. Ugye volt egy ilyen elhíresült jelenet, ahol most nem tudom, hogy nevezi a TV csatornát, hogy melyiknek volt a magazin műsora, ahol elvitték őt hívtesztről.
Ja, igen.
És ő arról számolt be, hogy az egy ilyen rettenetesen megviselő helyzet volt a számára.
Hát, sőt, ott én ezt tudom, hogy ott a kiadóknál is azért, vagy a kiadóhoz is érkezett olyan, hogy anyuka kérdezi, hogy akkor most tényleg éces, mert akkor nem engedi el a kisgyereket, hogyha éces az SP. Tehát, hogy azért ott el lehetett ilyen hülyeségeket terjeszteni. Mondjuk ebben meg azért elég komoly jelentősége van az akkor még híres, vagy hírhet napiszar nevű oldalnak, akik azért szerették ezeket úgy szépen felrakosgatni, és így kelteni, csinálni ezeket, a gerjeszteni.
Veled szemben is volt ilyen?
Hát azért ilyen éces nem. Hát minden, szerintem mindenféle egyéb volt. Tehát
valaki kerültél szemtől szembe ezekkel a jó emberekkel? Volt lehetőséged számon kérni?
Hát így nem. Különösebben nem. Amikor találkoztunk valakivel, az mindig inkább olyan volt, hogy vagy a nagyon primitív, vagy egyszerűen ilyen semmilyen, tehát nem foglalkozol vele, vagy nem is, nem tudom, egyszerűen nem. Egy idő után már szerintem egy kicsit ki is zártuk ezt, mert már jó, hallottuk már százszor, jó van, oké, vizet. Úgyhogy azért ugye mi akkor együtt laktunk, tehát hogy azért ott olyan nőket vitt fel, hogy azért, halló. És közben ugye olvasod, látod, hallod, hogy Csorot így szétszedik, hogy mennyire puha, meg ezért biztos meleg, és közben tényleg a legkomolyabb top modellek volt, hogy egy állat volt a csávó. Sorry, Krisztián, ezt nem kellett volna mondani, de most már mindegy. Úgyhogy azért, mindegy.
Kritikusa vagy a hagyományos médiának, ugye többször is beszámoltál arról alapvetően, hogy szorongsz a rólad megjelenő pulvárhírektől, amennyire lehet, azt igyekszel távol maradni ezektől a típusú nyilvánosságoktól, de közben rendszeresen szerepelsz kereskedelmi tévés műsorokban, ugye most ért véget a Fort Boyard is, amiben szintén szerepeltél, szóval, hogy miért vagy visszatérően vendége, vagy nem tudom én, résztvevője ezeknek a típusú műsoroknak? Ez üzleti kitettség, alapvetően brandépítési, vagy önszórakoztatási jelentősége van ennek?
Inkább az élmény. Tehát én azt szerettem a Nyerőpárosban is, meg a Fort Boyardban is most, hogy például, ha nincs a Fort Boyard, amit leforgattunk júniusban, akkor lehet, hogy szeptemberben nem lufikon érkezünk meg a parkba iszonyatos, mint a 40 méter magasból egy daruval, hanem valahogy máshogy. Tehát nekem inkább az, hogy feszegessem kicsit a határaimat, hogy alapvetően azért nekem kevés az olyan szitu az életemben, ami a komfortzónámból kiszed. És ezeket azért szeretem, mert ezek viszont nagyon, és itt viszont tényleg iszonyatosan parázok az elején. Úristen, lehet, hogy ez a jobb lett volna otthon inkább tévét nézni érzés, hogy ezt miért vállaltam. Viszont amikor az ember megcsinálja, eufória, és iszonyatosan jó. Úgy, hogy azért engem viszonylag kevés szitu szed már ki, tehát koncertek, stb. Tehát, hogy ilyen szinten szerintem viszonylag monoton az életem. Tehát nagyjából ugyanazok a dolgok történnek, hogyha nem dobjuk fel például azzal, hogy lufival jövünk, vagy itt a helikopterrel érkezünk, vagy bármivel, és így számomra érdekesebb is, és meghatározóbb egy év.
Tavasszal volt a 10 éves koncert a Well Hello kapcsán, és a Well Hello-ról úgy nyilatkoztál egyszer, hogy elsősorban szerelem, másfelől viszont tényleg egy termék, de ha belegondolunk, minden és mindenki az, pláne a mai világban kár finomkodni. Szerinted miért van ez így?
Hát volt ezért egy mániám, szerintem ezt ilyen 15-6-7 körül mondhattam max, amikor így nagyon így voltam, hogy ez a becsomagolni, ízét adta rá, ami szerintem most már így visszanézve nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt ez.
Miért? Mi a kritikád ezzel?
Egy kicsit az, hogy sok esetben ez inkább arra volt jó, hogy ne az érzéseimről kelljen beszélni, hanem inkább arról, hogy jó, ez most be van csomagolva, a marketing, a stb. Miközben utólag azért nagyon sok minden, amire azt gondoltam, hogy hú, ez a marketing zseniségem miatt olyan, amilyen, nem amiatt volt olyan, mert nem voltam az.
Mondasz konkrét példát?
Hát tudod, hogy már a Mizunál is ez volt a berobbanási pont, hogy hát ez a marketing miatt ilyen meg olyan. Nyilván az benne volt, hogy én építettem magam, hogy nekem ki kellett tanulnom, hogy az undergroundból hogy kell kitörni, és így tovább. De hogy az inkább egy ilyen zsigeri, egy ösztöni döntés volt, tehát, hogy nem egy ilyen nagyon, ami miatt kapta is a kritikát utána sokszor a Mizu, hogy ez egy patika mérlegen, kimért, stb. Na én például ilyet nem tudok, én nem vagyok iparos. Én nem tudom, hogy mikor lesz valami sláger. Én ismerek úgy fordulatokat, zenei dolgokat, de ha te megkérsz engem most, hogy írjak egy olyat, ami biztos, hogy az, nem fog tudni írni. Tehát, hogy én csak személyes érintettségből, érzelmi kötődésből tudok jó dalokat írni. Máshogy egyszerűen nem.
Oké, tehát van az intuíció, a belső önkifejezés, de közben vannak a külső trendek is. Ezt hogyan kell arányban tartani? Van erre bármifajta, nem tudom én, általános elved vagy recepted?
Hát azért figyelek. Tehát, hogy én nagyon sokat hallgatok zenét, követek rengeteg előadót, iszonyatos mennyiségű spotilistát, rajta vagyok, még nézem, mindig ezt a példát hozom, de a belgiumi kocsmának a nem tudom milyen utolsó playlistjén még ott vagyok, hogy na ez milyen, de érdekes, hogy a belgák hogy csinálják, tehát hogy ez engem meg mániákusan érdekel, és egyébként igen, a Velhellónál ez azért volt például érdekes számomra, mert ott megtörtént az, ami miatt egyébként talán egyedül még úgy szeretek ide-oda bejárni, hogy ott a Fluornál az történt, hogy egyszerűen az emberek, amit mondtak rólam, az elkezdett egy saját életet élni. És onnantól már nem én kontrolláltam. És ez nagyon zavart, hogy valójában egy olyan image van, tehát egy idő után már egy olyan image, ami, itt akarom is én vagyok, tehát hogy van egy ilyen létező valami Fluor, amit olyan szempontból egy időben szerettem, hogy legalább akkor azt köpködik, és nem engem, ami én vagyok, mert az egy sokkal komolyabb lépés, amikor úgy lépsz oda, hogy na, akkor minden páncélem van, és akkor ez nem egy ilyen sztori, amit kitaláltak, tehát hogy abba sokkal több felelősség van, és én nagyon szerettem ezt hangoztatni, mondjuk a Velhellónál azért ott nagyon oda is tettem ezt, tehát hogy a legutolsó, a boros címkéket nézegettem, hogy milyen szavakat használnak a legjobb borokra, hogy aztán a Velhelló oldal leírásánál azt használom, tehát volt benne ez is.
Mit emeltél át ilyen szebb borból?
Hú, már nem tudom, már 10 év után már nem tudom, de volt egy csomó ilyen, amit így figyeltem, akkor... Tehát ott azért tényleg volt csomagolás, csak kicsit úgy érzem, hogy ennek van egy negatív felhangja sokszor. Tehát, hogy egyébként nem biztos, hogy ha nem úgy van becsomagolva, tehát lehet, hogyha nem nézem most akkor egy szélső, és a sarkos példa, hogyha nem nézem a boros címkén a szavakat, lehet, hogy a dal akkor is eladta volna az egészet egyszerűen.
Tehát, hogy valójában azt mondod, hogy ennek a zenei értékét kitakarja a marketing?
Nem, pont azt mondom, hogy a zene takarja ki a marketing értékét.
Aha. És figyelj, ennyi anyagi siker, meg szakmai siker után neked van még szükséged arra, hogy termékként gondolj magadra, vagy a zenédre?
Nincs.
És ezt mikorra teszed, hogy ezzel szakítottál? Mondom még egyszer, korábban másként nyilatkoztál erről.
Ja, csúnya ez a termék szó, mert akkor sem úgy értettem, hogy most az anyagi érdekeim miatt, mert egyrészt borzalmas üzletember vagyok, nagyon rosszul pénzezek, viszont a kiadó jól pénzez, szupermenedzsment, üdvözlök mindenkit, de hogy én nem vagyok ezekben jó.
Biztos? Mert lehet, hogy egy korszakban nem voltál jó, de ma is azt mondod, hogy ebben továbbra is rossz üzletember lennél?
Azt gondolom, hogy rossz, mert nem véletlenül csinálja ezeket a menedzsment. Mert én nem tudok alkudozni, én nem szeretek, nekem kényelmetlen, én nem is szeretem ezt a részét. És az is lehet, hogy most már öregszem annyira, hogy egyszerűen inkább az van bennem, hogy úgy szeretek úgy azért otthon ellenni, anélkül, hogy akkor 26 cikk megjelenik, meg a 16. dolog rólam. Tehát lehet, hogy ebben van egy ilyen kényelmes történet is, de nem tudom, valahogy nem vonz annyira, most úgy mondom, hogy nyilván közben szerepelek csomót, de hogy valahogy közben mégsem érzem magam annak a mindenáron szerepelni, tehát hogy én nem vagyok ez a kinyilatkoztatós figura. Évek óta gondolkodtam podcastban, stb. Egyszerűen nem csinálom meg, mert nem tudom, valahogy, ha engem nem kérdeznek, akkor nem biztos, hogy van kedvem beszélni. Ami nem biztos, hogy mindig szerencsés, mert aztán, ha meg magamba folytom, akkor egyszer csak pukkan, azt akkor meg punk vagyok, mint az állat, és akkor bedurantom.
Vagy elkezdünk oda is.
Ja, igen. Tehát, hogy amúgy lehet, hogy jobb egy picinként adagolni, és akkor kevésbé jön ez elő, de alapvetően azt vettem észre, hogy ezek az ambícióim, ez az ilyen sokat szerepelni, meg még azt elvállalni, ez már nincs. Tehát, hogy így teljesen jól el vagyok ezek nélkül, meg egyszerűen olyan számomra már ez a magyar közélet mostanában, hogy így Akkor jó, ki lesz, úgy is ki lesz szedve, az a fél mondat, amit ki kell szedni, az, hogy én előtte, utána hogy árnyalom, hogy egyébként hogy gondolom, tök
minden. Pont ezért a saját platform az sokkal kívánatosabb, hogy legyen egy podcastod, ahol a saját közönségedet el tudod érni, és ki tudod fejteni a gondolatot.
Abszolút, abszolút. Azért mondom, nem tartom kizártnak, hogy egyszer majd lesz, de valahogy ez a kinyilatkoztatás így távol áll tőlem, meg én nem szeretem az ilyen Facebook vitákat, belém áll az X, akkor miért mondta azt?
Azt már el tudod engedni?
Már inkább ignorálom, mert egyszerűen annyira fárasztanak ezek a viták, meg egy csomószor azt érzem, hogy vannak embertípusok, akik azt szeretik, meg hát ugye vannak olyan emberek, akik meg ugye, akiknek ez a hivatásuk, hogy cseszegessenek embereket, és jó pénzért teszik, tehát hogy nekem meg nem. Tehát hogy én meg, hogyha elkezdek visszaválaszolni és reagálni, akkor én a kreatív energiáimtól veszem azt el. Tehát hogy akkor én a végén kevesebb leszek plusz, még hype-ot is adok annak, ami engem támad.
De 4 évvel ezelőtt, amikor a Rekordernek adta egy interjút, Varga Ferenc készítette veled, ott még azt mondtad, hogy nehezedre esik, még pont a határa volt annak, hogy nehezedre esik kiszűrni a 300 komment közül azt a 10-et, ami fikáz, és alapvetően arra a 10-re vagy még mindig ráfókuszál. Ez akkor már meghaladott, azt mondod.
Hát szerintem már azért kicsit annál vannak durvábbak, mint a kommentek jó ideje. Tehát így a...
Igen?
Hát nyilván amióta akár az Origo ugye új kezekbe került, és így tovább azért sokkal meredekebb dolgokat látunk, mint pár genyó kommentet.
Tehát, amióta a Rogáni kampány és propagandagépezet elő-elő szedt téged, azóta új megvilágításba került neked. A kommentek jelentette veszélyes.
Abszolút, abszolút. Tehát benne van az, hogy az, mert tudod, azt már átrakod egy olyan fiókba, hogy jó, akkor ők azok, akik, és akkor már ezt nem tudod komolyan venni, hogy egy cikken belül vagy csóró, és gazdag, és minden, és akkor, hogy hát de akkor legalább az egyiket mondjad már, hogy melyik vagyok, vagy hogy akkor a milliókat elkérő, nagyon sikeres, mégis hálátlan szemétszar, vagy az összes pénzét eldrogozó, perifériára szorult senki. Hogy lehetek egy cikken belül mindkettő? Tehát, hogy tudod, hogy akkor meg baszki, olyan sok pénzt kerestek ebből, de mindegy, nem baj, nem kell ügyesebbnek lenni, mert felesleges.
Emlékszel arra az első pillanatra, amikor azt megérezted, hogy nem a közönség felől, vagy a szakma felől érkező, hanem kifejezetten az ilyen rogánista lejárattással kapcsolatban gyomor kell ahhoz, hogy ne menjen a bőröd alá, hogy kiálltál valamiért, vagy valamivel szemben kritikát megfogalmaztál, és érkezett cserébe a vágás.
Hát nem, ez az én állam ugye előbb jött, tehát hogy én azelőtt kaptam ezt, amikor még meg se szólaltam, tehát engem kifejezetten ezért lepett meg az első Petőfi tiltásom, mert nem tudtam, hogy mit csináltam. Tehát hogy azért az úgy erős, hogy én egyáltalán, és kicsit vissza is sírom azokat az időket, bár felelősnek nem gondolnám azt, hogyha most se foglalkoznék vele. Tehát ilyen szempontból meg lehet jó, hogy foglalkozom vele, és egyébként az ismerőseim körében is, tehát ott is azt érzem, hogy mindenki egyre jobban figyel, de hogy én is azért úgy vagyok, hogy azért szoktam szólni mindenkire, hogy menjetek el szavazni, foglalkozzatok vele, és így tovább.
Figyel abban az értelemben, hogy kiélezettebb a közéletre, vagy figyel abban az értelemben, hogy kétszer is meggondolja?
Nem, hogy ráült mindenre a politika, hogy aki nem akart vele foglalkozni, annak is kell. És ezért érdekes számomra, amikor valaki azt mondja, hogy hát ne politizáljon a zenész, vagy ne politizáljon a színész. Hát jó, onnantól, hogy a politika nem folyik bele, szerintem senki nem is akar. Tehát hogyha mondjuk nem szüntetitek meg az egyetemet, nem kebelezitek be a rádiót, meg a tévét, és így tovább, akkor valószínűleg senki nem fog mondani semmit. De hogy azért meg hadd ne érezze magát az érintett rosszul, hogy őt rosszul, elmeri mondani esetleg, hogy fú, engem rosszul érint, hogy tönkre tették mondjuk a kedvenc tévémet, a kedvenc rádiómat, elvették az egyetememet, és így tovább. Tehát, hogy nem igazán világos számomra, vagy hát de, pontosan, hogy világos, ez az attitűd, hogy van az, hogy ellenzéket játszunk, és azt mondjuk, hogy mi vagyunk felvaszódva, hát ők, hogy hát de nem ti. De ez amúgy egy ilyen tök jó taktika, hogy mi vagyunk a dühösebbek, és ti dögöljetek meg, és már amúgy is nem is kellett volna, a tiétek legyen, és így tovább, de hogy ez a teljes tévedés, hogy ti vagytok felbaszódva, mi vagyunk felbaszódva, és nekünk nincs megengedve, hogy felbaszódjunk, és ezt úgy mondom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen pártról beszélünk. Ez hogyha úgy, hogy egyébként például én 2010-ig a Fideszre szavaztam, pont a Gyurcsánynak a híres mondata után, szóval egyáltalán nem arról beszélek, hogy mondjuk egy párt, aki csinál valamit, attól minden egyes dolog rossz kéne, hogy legyen, vagy hogy egy ilyen feszülő gyűlölettel kell beleállni ezekbe a dolgokba, de mindegy.
Jó, de akarok...
Kicsit vissza kell fognom magam.
Semmiképpen sem, az asztalnál. Ha már ilyen putyini allúziókkal, vagy ilyen, nem tudom én,
ja,
érzőkkel illetted az asztalomat, akkor leszel szívesen megfelelően.
Igen, ezzel jöttem be, hogy milyen kis putyin...
az asztalra kártyáidat.
Kis putyin...
De nem, azért nem akarok még erre előre szaladni, mert még a vállalkozói miben léthez akartam egy kérdést intézni, hogy annyira ismerlek, meg az ismerőseid elmondás alapján is ismerlek annyira, hogy te egy nagyon agyalós fiú vagy. Uh-huh. És én felteszem azt, hogy ha te azt éled meg, hogy téged többször átcsesztek üzletileg, hogy azért legalább egyszer kiszámoltad fejben, hogy vajon mennyitől loptak meg. És nem a konkrét összeget kérdezem, de azért a nagyságrend érdekelne. Milliós, 10 milliós, és akár 100 milliós összegről beszélünk.
Hát... ja, most jön a blik rész. Nem, hát sok, az biztos, hogy sok. Voltak csúnya kis bucsuk kiadótól, egyebektől.
Lenne egy lakásod, hogyha ez a pénz a zsebedben lenne?
Na jó, mondjuk van lakásom azért.
Akkor még egy.
De hogy hát a mostani árakkal azért nem biztos. Attól függ, hogy milyen.
Jó, de egy jelentősebb kezdőrészletet be tudnál fizetni belőle.
Hát egy jelentősebbet, igen. Aha. Ja, hát nem, mert mi rászaladtunk egy csomó ilyen kis... kezdők, amit csinálnak, hogy de hát most jön ez a kiadó, akkor legyünk már náluk, mert az tök jó, hogyha náluk leszünk, majd biztos milyen jó. Aztán hát azért megismertünk dolgokat, hogy nem biztos, hogy olyan jó, de többek között ennek köszönhetően jött létre a szupermenedzsment is, ami meg végre inkább egy baráti társaság.
Szóval tanuló pénz.
Hát az meg volt, csak már, igen. Mi azzal beszéltük párszor, hogy na, most már kezdjük unni ezt a tanulópénzt, mert kicsit most már legyen az, hogy jól járunk egyszer.
Drága volt a tandé, igen.
Drága, ja.
Ugye a Mizu sikere után 12-13, vagy nem, bocsánat, 2011-2012 környékén ugye tényleg embertelen mennyiséget hakniztál. Most bele kell nézni a jegyzetem, hogy 8 hónap alatt volt, hogy 315 fellépésed volt, hát ez az embertelen. De viszont, amiről eddig szinte nem beszéltem a nyilvánosságban, hogy ez egy olyan alkalmat adott neked, hogy gyakorlatilag nagyon kevesen lehetnek a generációdban, akik ennyiféle település, ennyiféle színterét járták meg. Egy olyan Magyarországot láthattál, ami valószínűleg nem biztos, hogy addig számodra ismert volt. Mi az, amit tanultál ebből az időszakból, kifejezetten Magyarországot illetően?
Hát egyrészt zeneileg adott egy rutint. Tehát, hogy azt, hogy minden szitut kimozgok, megoldok, mindenki táncol, tehát hogy addig nincs nyugi. Úgyhogy az, hogy kell ezeket a szitukat kezelni, az mindenképp. Én azért alapból vidékről jövök, tehát én imádom ezt a fajta romantikát, ezt a báját a dolgoknak. Tehát más világ, és ezt egyébként már interjúban azért sokszor felhoztam budai politikusoknak, címezve, hogy azért nem biztos ám, hogy az a vidék, amit ti gondoltok annak, tehát ott azért más gondolkodás van egy csomó mindenről. Tehát hogy azért nekem is, amikor felköltöztem Pestre, kezdve az apró hülyeségektől, hogy nem hűtő, meg motrot, és nem úgy mondjuk, de hogy odáig, hogy hú, ez lehet, hogy ez inkább ciki viselkedés, amit csinálok, mint menő, és megtanulni, tehát hogy azt a fajta érzékenységet nehezebb vidéken megtanulni, amit én Pesten megtanultam.
De milyen, vagy mi irányt érzett érzékenységet?
Hát, figyelj, azért ahol mi felnőttünk, ott az, hogy a buzizás és a többi, ott ez egy teljesen normál alap dolog. Tehát, hogy sőt, akkor vagy buzi, ha nem buzizol, kb. Így a felfogás alapján. És minden egyéb ilyen, tehát, hogy ott kicsit, mint ilyen más törvények uralkodnának ilyen téren, de pont talán azért, mert mondjuk ott kevesebb ember ismer egy valódi meleget, vagy tehát, hogy inkább ilyesmire gondolok, hogy nekem egy tökre sok ilyen felfedezésem az, aminek tök örülök, és lehet, hogy ez vidéken is változott volna, meg azért a világ is változott, tehát hogy én arról beszélek, hogy 25 éve mik történtek, meg 20x éve az utcán, meg így vidéken, tehát hogy azért más, de hogy azért még mindig úgy, hogy szeretem, de hogy ott az a felpakolnak a kolbásszal, a hagymával, és nagyon kedves vendéglátás, minden, de azért vannak bizonyos témák, amik azért jobb, ha nem annyira akarsz rá könyökölni, mert akkor, na mi azt, miért mondod, mert? Tehát, hogy egy picit ilyen, én azt látom, hogy kisebb településeken azért jobban van ez a dolog, hogy jobban kirekeztünk embereket, és itt legyen az meleg, roma, akármi. Tehát, hogy egyszerűen olyan valahogy az a menőbb.
És a turnéhoz visszatérve, a Hackney körúthoz visszatérve, szóval te milyenek látod ekkor az országot, amikor, mondom még egyszer, ennyire, tehát tényleg minden nap akár többször is több település megjártál?
De én amúgy jó, visszanézve, mert ez a napi hetedik bulina nem mindig, hogy mindent úgy láttam, tehát amikor a presszóba a kis sörösrekeszen léptem fel, vagy éppen a templom melletti istálóba, akkor nem biztos, hogy a romantika jutott eszembe, de azt szerettem egyébként, hogy egy csomó olyan tájat láttam, helyet, embereket, különböző gondolkodással, hogy összességében én egyébként azt ott nagyon szerettem, és szerintem még úgy sem volt ennyire tematizálva az egész. Tehát, hogy ennyit nem számított szerintem a politika. Én akkoriban lehet, hogy nem is figyeltem annyira, de nem volt az, hogy állandóan vitákba keverednek emberek, vagy akár még verekednek is emiatt, vagy hogy most azt látom, hogy ilyen, nekem durvábbnak tűnik most sokkal ilyen.
A közélet, vagy a világunk, mint olyan?
A közélet. Vadabb. Sokkal vadabb. És én azt látom, hogy kicsit ez a dehumanizálás történik, hogy figyelj, őt ne sajnáld. Ami Oroszországban van talán ilyen, ez a kilövési engedély bizonyos emberekre, és akkor lehet menni kapdál. Ennek a lájtosabb formája, hogy beszéljünk úgy a másikról, mint hogyha ő megérdemelné azt, hogy mit tudom, hogy most azonnal felakasszuk, mert ő egy, tehát hogy ezt ennyire nem láttam. Tehát szerintem azokban a régi kocsmákban is tudtak együtt inni az akkori, nem tudom, Fidesz-MSZP szimpatizánsok, hogy azért szóba álltak egymással. Most már meg lett annyira osztva, hogy már nem biztos, hogy annyira szóba állnak. És én akkoriban, hát emlékszem, vegyesen voltam mindenen, Fidesz lufi, MSZP lufi, vitte, ami volt városnap, falunap, mindent bevállaltunk, kemény volt.
Ma már nem vállalnál ilyen típusú fellépést, ugye?
Hát nem is vállalok pártrendezvényt.
Lenne egy olyan helyzet, nem tudom, a Tisza párt, vagy a Fidesz megkeres, hogy valamelyik, nem tudom, alapszervezetüknél lépjél föl, akár egyiknek, akár másiknak vállalnál ilyen föllépést?
Nem igazán. Most az, hogy mondjuk fellépek egy városba, ami fideszes vezetésű, az talán más, mert nyilván
hát
olyan...
A városi nap, vagy városi rendezvény, az nyilván más. Az, kifejezetten az... pártrendezvényt kérdeztem.
Nem. Egyáltalán nem. Kicsit ott a Mizu idején az volt, hogy szerintem ott akkor azt mondtam, hogy havi 40 buli legyen, abból lett mindig ilyen, az még útba esik 45-46, abban minden benne volt. Ott nem is nagyon szűrt az akkori kiadó ebben, szerintem így nagyjából, amit a havi 40-45 bulig el lehetett vállalni, ezt elvállalták. De mondom, akkoriban szerintem nem kellett ezen ennyit gondolkodni egy kiadónak. Tehát, hogy nem volt ez ennyire téma, nem lógott ez ennyire bele, hogy most akkor milyen rendezvény, kit érdekel, megyünk, az kész.
Ugye az új generációs előadók, nem tudom, Krúbi vagy a Carson Koma teljesen nyíltan orbánozik, de még annak a előadói generációnak vagy a tagja, ahol a sorok között megjelent már ugyan a rendszerkritika, de nem ilyen élessége, mint ezeknél az előadóknál. Hogyan tekintesz erre a fejleményre?
Én imádom, egyébként szerintem tehát Krúbi és köztem azért vannak hasonlóságok. Tehát szerintem én mondjuk 2006-ban, 2008-ban voltam Krúbi. Tehát, hogy én akkor voltam ez a szemétszövegek, ami a csövön kifér, akkor gecigránát, és ízé, röhögtem, hogy mekkora, mennyire primitív, zsír. Tehát, hogy nagyon szerettem ezt a fajta dolgot. Szerintem nekem ez már annyira nem állna jól, hogy most akkor káromkodjunk hülyére így egy dalt. A Krúbinak viszont nagyon jól áll, és imádom, ugye van a Gangsta Zoli, tehát mindenről című dal, ahol mondja, hogy hát...
Téged is megidéz, mint igen, forrást.
Igen, hogy ő a gecigránát miatt, én a gangsta miatt, és akkor na de ő ki miatt. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, nekem nagyon tetszik, iszonyatosan jó dolognak tartom, hogy ez a generáció ilyen szinten belemegy, mert egyébként így a velünk egy érában lévőknél ezt nagyon nem láttam. Nem, hogy ezt nem, hanem nagyon az se, hogy úgy kiállnának bármiért.
Miért nem szerinted?
Nem tudom, de hogy inkább van egy ilyen félelem, ilyen, hát inkább hagyjuk, mert akkor mi lesz majd, hogyha ebbe beleállok, akkor annak lesz egy büntie. Jó, mindegy, amíg nem minket tiltanak le, addig ne szóljunk bele, meg addig ne csináljuk. Úgyhogy talán ezért mondjuk azért durvultak is a dolgok annyit az elmúlt időben, hogy már azért szerintem nehezebb szó nélkül hagyni ezeknek az előadóknak, úgyhogy aztán nekik meg már nem teljesen mindegy, hogy most akkor melyik rádió tiltja le, meg mi van, hát ott a YouTube, ott a Spotify.
És arról mit gondolsz arról a kritikáról, hogy bizonyos értelemben kicsit ilyen kötelezővé vált a rendszerkritika? Tehát mint hogyha már egyfajta elvárás lenne a közönségtől, és ilyen értelemben egy kicsit lehet, hogy ki is üresedett, tehát hogy lehet-e még szerinted igazán éleseket mondani közéletileg? Valójában lehet-e még igazából elég élesen kritizálni Orbán Viktor dalban, vagy túl vagyunk már igazából ezeken a körökön, és nagy meglepetést ezzel előadó már nem tud okozni?
Hát nem tudom, hogyha matekoznom kéne, akkor talán most kéne jönnie még egy Pussy Riot szintű dolognak, mert ugye tartunk annyira Oroszország fele, és hát ki tudja, hogy már valójában ugye kinek a szája beszél ezeken a kormányinfókon. Tehát, hogy szerintem ennél csak durvább reakciók lesznek a durvább megnyilatkozásokra. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ennek bármilyen szinten a végénél lennénk, sőt, szerintem lehet, hogy ez csak durvulni fog. Inkább az a kérdés számomra, hogy vajon mitől cool az, hogy rendszerkritikus? Mert valószínű nem azért, mert hobbiból vicces a rendszer kritizálni, hanem azért, mert van mi miatt kritizálni, és belelóg annyira az emberek életébe, hogy eszükbe jusson, hogy felbaszódjanak annyira, hogy hát azért na, itt volt a vége, most már akkor megírom ezt a lemezt, megcsinálom azt a dalt, tehát hogy valószínűleg nem hobbiból vagy poénból játszanak ezzel.
De foglalkozhat azt, hogy ez mennyiben egy kényszeres reakció, és mennyiben egy átélt, valódi, nem tudom én, autentikus pozíció egyes előadóknál?
Nem tudom, én olyanról még nem hallottam, hogy valakinél ez azért történne, mert ő kényszerből, hogy... Tehát ez szerintem inkább a kormánypárt előadóira jellemző, hogy hirtelen kiderül, hogy mindig is keresztények voltak, és akkor valójában hát mindig is így gondolták.
Az világos, de hogyha ők ülnének most itt, akkor meg azzal érvelnének, hogy valójában üzletileg nagyon megéri orbánozni.
Hát jó, de miért?
Nem csak pozitív értelem.
De miért? De,
hanem kritikailag is.
De igen, de miért népszerű vajon? Tehát, hogy akkor... Tehát, hogy akkor mondjuk a Karigerit miért nem népszerű fikázni a rappereknek? Most csak egy példát mondok, vagy nem tudom. A Magyar Péter nagy esélye nem fogják ezek az emberek fikázni. Jó, nyilván nincs is kormányon, és egyébként akkor itt kanyarodunk oda, amit én alapvetően gondolok erről, hogy bárki is legyen megválasztva, a dolgunk az, hogy kormánykritikusak legyünk. Minden médiának, minden előadónak, minden embernek. Mert én azt gondolom, hogy nem mi vagyunk az ő beosztottjaik és rabszolgáik, hanem elvileg ők kéne, hogy legyenek a nép szolgái, akiket számon kérhetünk, hogy te figyelj, ide adtuk ezt a halompénzt, miért nem arra költötted? Miért azt csinálod a pénzemből, hogy engem folytasz meg belőle? Tehát, hogy azért szerintem inkább legyen mindig az ember kritikus a kormánnyal, mert szerintem nem is volt, és nem is lesz soha semmilyen országban olyan kormány, akivel egyet lehet úgy érteni, hogy na ő mindenben jó, ő mindenben rossz.
De nem az a, hadd provokáljak egy kicsit, tehát nem az a helyzet egyébként, hogy egy kormánnyal szemben elismerőnek lenni, és most nem a jelen kormányról beszélnek, hanem általában bármely kormányról, elismerőnek lenni adott esetben azt mondani, hogy ez egy jó döntés, emellett kiállok. Azért az egy közéletileg valószínűleg sokkal kényesebb, sokkal több költséggel járó dolog, mint adott esetben mondjuk kritizálni. Tehát mondjuk azt mondja, hogy egy kormánynak valamilyen intézkedésével egy előadó, egy művész egyetért, és ezt vállalja föl, az lehet, hogy bizonyos esetben akár megosztóbb és komolyabb vesztesége jár a közönsége számára, mint azt fölvállalni, hogy ezek pernahajderek és semmifajta támogatás.
Szerintem nekem is volt azért pár olyan dolog, amivel egyetértettem már többször a kormánnyal kapcsolatban. Ahogy ugyanúgy például a Cserpalkovicsot Fehérváron csomószor méltattam már.
Jól járt ő azzal?
Hát azt nem tudom, hogy jól járt. De hogy...
Nem mondta soha, hogy egy kicsit kevésbé szeretném
a városságban? Igen, ne szeretj. Nem, mert hogy tudod, hogy ő például egy olyan példa, én azért is szeretem nyilván amellett, hogy Fehérvár azért a szívem csücske, mert hogy érted, ott Facebook kommentekbe, fogadó, vagy mi az ügyfélfogadó, fogadóra van, tehát hogy ez egy teljesen tisztán jól működő történet. Tehát, hogy tőlem nem áll távol, hogy tényleg vannak olyan fideszes polgármesterek, akik teljesen jó fejek. Tehát, hogy én nem, sőt, én azt gondolom, hogy az a legrosszabb, amikor azt mondod, hogy oké, akármelyik párthoz, hogy amelyiket én utálom, az mindent rosszul csinál, amelyiket én szeretem, az viszont minden jó. Ilyen nincs. Tehát, hogy és pont ez, szerintem ezek az árnyalatok, ez a fajta árnyalat gondolkodás, ami ellen dolgozik a kormány is, hogy ezeket szüntessük meg. Nem, fekete van fehér. Nehogy ti véletlenül egyetértsetek valamiben, szét kell szedni az embereket, ne legyen összetartás ellenünk.
Na, ez egy fontos kérdés, hogy ez a dupla fenekűség, ez számomra miért fontos, mert a Valhallónál már például az Apu Vedd Megben is benne volt ez, te is ezt nyilatkoztad, hogy igazából egyszerre tud azonosulni vele az, akiről szól, meg az, aki adott esetben ugyanezt a kritikát osztja meg a felső 10 000-rel szemben, mint amit a dal kifejez. Szóval miért volt fontos számodra az, hogy mindkét társadalmi közeg felé küldj üzenetet?
Mert szerintem az úgy viccesebb.
És volt, hogy ezt elő kellett adnod úgy, hogy a dal címzettje, aki magára ismerhetett, ott volt a közönség soraiban, és te tudtál erről?
Valami volt, most az a baj, hogy azért sok minden történt. Azt tudom, hogy egy ilyen 47 000-es aláíró kártyát adtam úgy a szerencsejátékos bulin annak a csávónak, aki mondta 47 000-est.
A Zsiga Marcelnek?
Igen, és hogy én nem tudtam, hogy ő az, és ott, hogy kicsit úgy, lehetett úgy is érteni, hogy direkt szórakozom ezzel, de hogy valójában nem.
Várj, bocsak, hogy oldjuk fel a kontextust, tehát a 47 000 az a két koktél ára, ami szerint
igen, a számlát meg se kérdezem, két koktél 47 000, és ugye akkoriban volt ez a mondás, hogy meg lehet élni igen. Havi 47 000 forintból, hát ugye nyilván nem, de én azt látom amúgy, hogy...
És várj, bocs, tehát volt egy ilyen kártyátok,
A mai napig azt lőjük.
És azt odaadtad a Zsiga Marcinek, hogy akkor tessék.
Igen, ha jól emlékszem, majd azért megkérdezem a Gerita menedzsmentből, de azt hiszem, hogy ez volt, igen, hogy kértek aláírást, ez a szerencsejátékos bulin, és akkor erre írtam alá, és ott így volt egy ilyen kis neki is, de amúgy nem bahézott miatta, de arról számtalanszor hallottam már, hogy azért ilyen különböző neres hercegnők szeretnek táncolni erre a dalra, meg szeretik ordítani.
Akár személyesen is találkoztál ilyen helyzettel?
Hát úgy nem, mert ugye általában én ezt előadom, de hogy hallottam, hogy azért ott megy rá a kis tánci-tánci, úgyhogy nyilván az ember ilyenkor így elnevetgélezem.
De volt bármi emlékezetes találkozásod a NER parti kultúrájával?
Hát így különösebben mondjuk nem, mert ugye nincs hajóm, nem járok hajózni, nem, szerintem az inkább a pákó.
De várj, bocsánat, tehát hogy egy páratlanul sikeres előadó vagy, iszonyatosan népszerűek a számaitok, a számaid is. Az egész eddigi pályafutásod során soha nem adtál magánkoncertet, vagy olyan, nem tudom én, nem voltál olyan házi buliban, ahol előkerült volna ez a szám, és láttad volna azt, hogy hogyan reagálnak azok, akik a legfolt címzettjei voltak ennek?
Hát még keresgélem kell az emlékeimbe, de így... Nem tudom, lehet, hogy más házi bulikban járunk, vagy ilyesmi, de hogy így ez nincs meg, de közben meg én amúgy nem sajnálom tőlük, meg örülök, tehát hogy ilyen bulizzarak rá, nincs ezzel bajom, de hát nem tudom, szerintem szarabkos mágban járok.
Mint az érintettek.
Igen, igen, igen.
Utaltál is már rá, hogy volt ez az elhíresült sorosozásod.
Igen.
Aminek szerintem ilyen egészen észbontó fordulatai voltak utána.
Igen.
Egy rövid videóösszeállítást készítettünk csak azért, hogy a nézőink számára fölidézzük ezt, mert lehet, hogy már kicsit a múlt homályába vész mindez. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogy nézett ki az eredeti megszólalás, aztán ennek milyen további stációi voltak, és aztán akarlak erről kérdezni.
Természetesen olyan is volt, hogy...
Soros György!
Olyan is volt, hogy...
Üzentek videóban Gál Völgyi János Hernádi Judit is, és lejátszották a Well Hello együttes dalát is, akit a Petőfi Rádióban nem játszanak.
Sziasztok, Fluor Tomi vagyok. Most én vagyok a Soros a Petőfi Rádióban.
Jaj, nem úsztok meg, nem úsztok meg.
Igen, ez szórakoztató.
Nagyon posztmodern és nagyon metasztori ez. Tehát, hogy először letiltanak, akkor utána az ellenzék a pajzsára emel, majd végül egyébként meg egy rádiós szlogán lesz ebből az egészből. Hogyan élted meg ennek a különböző állomásait?
Hát ez a második tiltásom volt, úgyhogy ezt már egyre könnyebben, mint az elsőt. De emlékszem éppen, amilyen rossz része volt, hogy pont Los Angelesbe repültem, és nekem nem volt ott 10 óráig telefonom, előtte Frankfurt átszállás, tehát hogy nagyon sokáig nem volt telefonom, nem tudtam követni, hogy mi történik. De hát, ja, azért mindent megtettem ezért. Ez a harmadik sorosom volt, mert kiderült az előző kettőről, hogy kamu élő, és akkor mindig, tehát hogy ez egy, nem egy hirtelen ötlet.
Várj. Tehát ez egy eltervezett dolog volt, tehát akkor ez valójában nem a spontaneitást, nem, tehát nélkülözte a spontaneitást.
Hát egy kicsit az volt már, hogy már egy ideje úgy idegesített, mert azért hallgattunk rádiót a turné alatt, hogy most tényleg, most ezt kell hallgatni, hogy akkor a Soros mér egy rohadék, egy embert, egy reklámban, na hagyjál már, komolyan, ezt nem csinálhatjuk. És akkor igen, ott láttam, hogy forgatta a Petőfi TV, és akkor mondom, na, akkor kicsit lepjük meg a dolgot, de mondom, most egy sorossal több, úgyis napi 1000-szer lemegy, mondom, most akkor én is bedobok egyet.
Sőt, tehát kifejezett, akkor közszolgálati jellege volt ennek, és mégis azt tolták 0-24 órában, szerettem volna egy kicsit segíteni.
Ja, nem, meg hát azért tényleg tegyük hozzá, hogy itt már azért dühösebb voltam. Itt már meglehetősem.
Mi az, ami dühöt váltott ki belőled?
Azt, hogy nem gondoltam, hogy el fogunk idáig jutni.
De meddig? Tehát mi az, ami szerinted elviselhetetlen volt már akkor?
Hát emet először az, hogy letilt engem a Petőfi, és nekem a Petőfi azért volt egy nagyon fontos rádió, mert akkoriban még, mit tudom én, 14-ben, mikor a Well Hello-t elkezdte játszani, nekünk ez egy nagyon fontos, egy presztízsértékű dolog volt, hogy a Petőfi játssza, mert a Petőfi, a fesztiválok, a stb. Az egy ilyen olyan bugyor volt, oda jó volt tartozni, megtisztelő volt, az egy válogatott brigád volt, tehát hogy ott az menő volt. És akkor 15-ben még műsorom is volt ott, és 16 januárban volt, igen, amikor emlékszem, az akváriumban álltam, és jöttek oda a Petőfi is műsorvezetők, szerint, mit csináltál, Tomi? Nem, mit csináltam? Hát a nevedet se szabad kimondani a Petőfin, egyáltalán nem lehet semmit játszani, amiben te érintett vagy Well Hello, vagy bármi, és csak pusztán kinyomozni azt hetekbe került, hogy miért vagyok letiltva. És engem ez hát egyrészt nyilván szíven szúrt, hogy pont amikor már ott vagyunk ebben a Petőfis dologban, és megtaláltam a helyem az egészben ezekkel a zenekarokkal, úgy, ahogy iszonyatosan szerelmes, kimerre mondani, szerelmes voltam ebbe az egészbe, és akkor hirtelen jön egy ilyen, hogy akkor le vagyok tiltva, és még azt se mondják el, hogy miért. És akkor ugye hetekig kellett utána futni, amikor kiderült az, hogy hát, mert az Ákosnak volt egy ilyen női principiumos balhé, ami miatt a Telekom letiltotta, akkor ezen felháborodtak különböző kormánypárti lapok, emberek, és akkor, hogy mi az, hogy én a gecigránátos megjátszva vagyok, mintha minimum a gecigránát lenne játszva. Úgyhogy egyébként a Belgától is volt akkor rotációban, de alakinek azért ismerjük az egy-két H kurvanyád kezdetű dalát, egyébként inspirálódtam is sokat, köszönöm a Belgának, de hogy hogy itt azért volt már egy harcom ezzel az egésszel, hogy akkor kitalálták, hogy ezt a dalt kéne letörölni, meg azt, és akkor visszakerülhetsz a rádióba, akkor egy csomó olyan usert érintett volna, akik... Nem is én vagyok, tehát körülbelül 80 usert érintett volna, nem én töltöttem fel, hanem emberek. És akkor mondom, hogyha ezt ennyire nem tudom, el akarjuk tüntetni, akkor miért azt csináljuk, hogy felhívjuk rá a figyelmet? És ilyen, akkor csináljuk sajtótájékoztatót arról, hogy, hogy megbántam ezeket a dalokat, és így tovább, tehát hogy egy teljesen szürreális dologba kerültem, és én volt, hogy kiborultam otthon ezen, és iszonyatosan, tehát szorongás, volt, hogy sírtam, tehát ilyen nagyon durva volt ez, hogy én egészen addig azt hittem, hogy ilyen dolgok már nincsenek, és nem is fognak visszajönni a történelem folyamán. És ott kellett felfognom, hogy ja, baszki, akkor lehet, hogy mégis, de még ott is, és egyébként még utána pár évig is abban bíztam, hogy ez egy olyan dolog, ami biztos, hogy ez nem az. Tehát, hogy ez olyasminek látszik, de biztos, hogy még nem az. Hát az nem lehet, hogy ennyire durván elkezdünk egy ilyet. Mindegy, ott annyi volt a sztori vége, hogy bementem egy vasárnapi műsorba, akkor jó van, bocsánatot, vagy nem is bocsánatot kértem, elmondtam, hogy nem azért írtam a gecigránátot, mert mindenkit össze akarok gecigránátozni, hanem...
De bocs, azt nyilván ismered azt a kritikát ezzel kapcsolatban, ott van egy olyan meglátás, hogy ott becsicskultál a rádiónak. Erre mi a válaszod?
Én nem gondolom ez becsicskulásnak. Az lett volna becsicskulás, ha letörlöm a dalokat, az lett volna becsicskulás, hogyha... Ha bocsánatot kérek, nem kértem bocsánatot, nem is fogok 20-hány éves dalokért bocsánatot kérni. Meg hát azért persze majd én már írtam egy ilyen dalt, azért sok mindenért lehetne ott bocsánatot kérni, ahol ebbe kapirgának. Szóval, hogy annyit mondtam el, amit egyébként így is gondolok, hogy ezek nem egy ilyen indulatból írt szemét dalok voltak, amik
így
gangster rap izék, hanem ez egy hülyeség, és akkor a hülyeségben ne csináljunk már ekkora ügyet, de hogy elmondtam, hogy jó, hát ezeket akkor írtam, mikor ezt viccesnek találtam, lement a műsor, visszakerültem a rotációba. Na, és akkor ugye jött a második tiltás a Soros után.
De akkor ezt mondd el még egyszer, tehát azt mondom, hogy kétszer megpróbálkoztál vele, kétszer nem sikerült, mert kivágták az álélő adásból.
Igen.
És akkor azt mondtad, hogy nincs az Isten, hogy te ezt nem mondd be.
Hát most már akkor végigvittem. Igen, igen.
Tehát meghosszabbítjuk Bicskéig, eljutok addig a mikrofonok, és be fogom
mondani. Ambiciózus voltam ebben. Ez jellemző rám, tehát egyébként én szeretem azért pangmódon intézni a dolgaimat. Most már azért nem minden esetben, de... Valahogy engem ez szórakoztat. Én szeretek egy picit káoszkapitány lenni egyébként így a politikán kívül is, tehát én imádom, amikor lehet, nekem csillog a szemem, amikor lehet egy kicsit így, na menjünk el, ezért csináljuk, az milyen vicces, és tegyünk rá, mit tudom, nem számít a pénzklipbe, amikor az összes szemétséget beleírtam, és a kaviáros lángostól kezdve minden volt benne. Úgyhogy azért engem ezek szórakoztatnak, és...
De a Petőfisek akkor nem voltak észnél, tehát akkor nem az volt, hogy először meglepted őket, hanem már készülettek volna rá, hogy te, ha mikrofon környékére kerülsz, akkor ott azért van egy ilyen kitettség.
Hát de ugye ez az első volt, tehát hogy nekik élményük ebben, ez az első volt, hogy mikrofon is. Előtte tiltás volt, amit nem tudtam, hogy miért, és akkor ugye utána jött ez, hogy a Soros, amin azért meglepődtem, hogy egyből tiltás, tehát az azért úgy mondom, hú, azért már könnyen szórogatjuk. De ott tagadták határozottan, tehát hogy ott egészen addig, mint amíg ez a 70 ezer ember nem játszotta a tüntetésem, vagy amíg ott az a 70 ezer ember nem állt a tüntetésem, miközben szólt az apuved meg, addig azért nagyon durván tagadva volt, esze ágába sincs a rádiónak letiltani, tehát hogy ott már kezdtek észbe kapni, hogy ennek ez nem lesz jó image-ben, hogy mi ezt csináljuk, és akkor keresett meg a Titus, hogy ja, hát igen, ez most ilyen rosszul sikerült dolog, hogy oldjuk már fel valahogy, és akkor feloldottuk, és mondom, jó, hát ez így viszont, én ezt úgy fogtam fel, mint egy jó fejhúzást, hogy mondom, akkor mégiscsak lehet, hogy nem annyira hard ez a helyzet, hogyha még lehet vele viccelni. Most már azért nem lehetne ezzel viccelni.
Akkor ez még már nem menne le, igen, így ebben a formában.
Már nem. Ahogy nagyon már mi se. Tehát, hogy azért ugye ott még arról a rádióról beszélünk, ahol volt egy koncepciózus történet, tehát, hogy ott még 2018 környékén is még azért az egy jó rádió volt.
Igen, bocs, mert ugye ez egy nagyon okos húzás, így kiszedni a méregfogát ennek a helyzetnek. Nem voltál indokolatlanul nagyvonalú, hogy ezt a gesztust megtetted a rádiónak?
Hát tekintve a harmadik tiltásom az Erdogánnál, lehet, hogy igen, akkor arra hivatkoztak, hogy... és erről szól az egész műsor, és a 25. tiltásomnál az történt, hogy... Ott azt mondták, hogy rotációváltás volt, és mondom, hogy van ez, hogy már megint a rotációváltás, vagy három hete egyszer se vagyunk játszva. Aztán végül is így szépen lassan leszoktak erről, tavaly októberben jött ez a nagyváltás, amióta... tapolcai szűzanyák mennek napi négyszer, és mi mondjuk három naponta egyszer, Beethovent meg gondolom nem nagyon hallasz, mert még a véletlenül ki kéne valamit mutolni, de most már ez meg nem is az a rádió, ami régen volt, tehát hogy itt meg már annyira az embert nem is pörgeti, meg hát most már ezek az előadók is, meg mi is egyébként meg vagyunk a rádiók nélkül.
Ez következő, van még jelentőség a Petőfi Rádiónak?
Ja, hát most már nincs. Olyan nincs. Az azért van, hogy egy országos rádió, nyilván mi azért inkább szeretnénk minden rádiótól, hogy játszon minket, tehát mi azért próbálkoztunk be náluk többször idén is, de a tavalyi októberi váltás óta azért egy dalunkat se sikerült. Pont beteg volt a szerkesztő, most pont szabadságom van, most, ja majd most már más van, majd akkor megkérdezzük, na és akkor így értjük, tehát hogy most akkor igazából úgy vagyunk nem játszva, hogy játszva vagyunk, hiszen nem lehet azt mondani, mert szerdánként hajnali 4-kor lemegy a rakpart.
A Twittereden most már X kiemelten foglalkozó visszatérően politikával. Sokkal politikusabb vagy ott, mint a zenéidben. Miért választod ezt így ketté?
Volt egyébként egy időszakom, amikor azt gondoltam, hogy fogok írni dalokat politikáról. Az utoljára a Velhelóval volt ez a nem számít a pénzes, de nem tudom, valahogy nincs ráindítatásom, tehát ez így, tehát ebbe semmi olyan nincs, hogy most akkor arra mi lesz a reakció, meg mi fog történni, de lehet, hogy pont amúgy azért nem, mert például egy Krúbi olyan jó megcsinálja, hogy most az neki nagyon jól áll, igazából Krúbi már van, úgyhogy én azt érzem, hogy ez most az ő terepe jobban, és egyébként szerintem ő meg is írhatja ezt bátrabban, úgy, ahogy nekem már nem állna jól. Az nem kizárt, hogy lesz majd még olyan dal, amiben mondjuk kicsit moralizálva foglalkozom ezekkel a dolgokkal, és érintem, de én már kicsit sajnálom erre az energiámat, sajnálom erre az időmet, és a gondolataimat is, olyan szinten, hogy engem ez nap mint nap nyomaszt. Tehát, hogy én visszasírom azt az időt, mikor ezzel nem kellett ennyit foglalkozni. Most viszont már jutottam oda, hogy nem tudok. És ez a bosszantó benne, hogy már olyan hírek vannak, olyan elképesztő mozzanatok, amikor tényleg így ülsz, és így mi?
Őszintén föl tudnak még háborítani ezek a fejlemények?
Fel, mert egyre durvább.
Mi volt az utolsó olyan történés, ami így nagyon megküldött?
Hú, hát azért volt egy pár.
De ez napi szinten megtörténik akkor?
Ez napi szinten megtörténik, hát... Hát most akár ezek a mai hírek azzal, hogy...
Mi 405-ös volt? Euró?
Ja, nem, hát az már volt 417 is, örüljünk, hogy nem annyi. De ezek a bal oldal lenne? 600 lenne? Nem is ez, hogy ugye most ez a Szijjártós történet is, aminél azt mondjuk, hogy hát ez a Tbilisi ügy, hogy hát még jó, hogy az oroszok nyertek, mert akkor egy újabb háború lett volna, ami hát elvileg nem is háború, nem, hanem különleges hadművelet. Akkor most hogy van, na mindegy, de hogy akkor meg lett volna támadva az ország. Akkor ezt most úgy akarjuk érteni, hogy akkor aki nem orosz barát, kormányt választ, akkor azt megtámadja Putyin, aki amúgy nem támad senkit, csak visszaválaszol a békés Putyin, aki egyébként lenyilatkozta azért elég sokszor, hogy őt nagyon bántja, hogy a Szovjetunió megszűnt abban a formájában, ahogy ő azt szeretné látni, hogy van az, hogy akkor ő egy ilyen kis hát megtámadott Amerika, én csak visszaütöttem, de hogy annyi ellentmondás és olyan furcsa történet van, és azt látom, hogy ez azért egy elég világos kijelentés olyan szempontból, hogy akkor 2026-ban mi között választunk? Moszkva vagy a Nyugat? Ez teljesen világos.
Neked ez ennyire világos?
Hát, azért minden jel arra mutat, és lehet itt magyarázni különböző dolgokat, de hogy mondjuk a háború kitörése óta a külügyminiszterünk 11-szer volt Oroszországban, és azt mondjuk, hogy nem orosz barát, de azért az ukránok nácik, meg ott dögöljenek meg, ahol vannak, akár azok a magyarok is, akik Kárpátalján harcolnak, tehát mindenki, mert hogy hát mennyivel egyszerűbb lett volna feladni, és milyen szemét egy dolog az, hogy egy ország harcol, ugye ebből egyébként számomra az is érdekes, hogy így ekkora volt az egész balhé, ebből az 56-os Orbán Balázsos megszólalásból, hogy hát ember, tehát hogy azért az oroszokkal már tapasztalataink is vannak, tehát nem az történik, hogy vannak mendemondák, hogy néha elnyomnak országokat, hanem hát azért úgy már itt történt ilyesmi, és akkor azt mondjuk, hogy Brüsszel a diktatúra, tehát hogy azért úgy, hogy egyébként meg az EU és a NATO az egy tehát ők a választott szövetségeseink, ők nem elnyomnak minket, és azért az oroszok, de hát azért nem mondanám, hogy nagyon rajongtunk értük az elmúlt időkben.
Igen, de ugye, tehát, hogyha jól értem, azt mondod, hogy Moszkva, tehát akkor gondolom az lesz a Fidesz álláspontja a te szemedben, de Nyugat pedig, igen. Ha jól értem, akkor az a gondolom a Tisza pártnak kell, hogy a pozíció legyen.
Igen, igen. Hogyha
itt ül egy kormánypárti, akkor azzal érvelne, hogy hát azért a Fidesznek is nagy tétjei vannak mondjuk az amerikai elnökválasztásban, nem kizárt, mondjuk Trump elnök fog majd visszatérni, lehet, hogy ez egy teljesen új korszakát fogja kinyitni majd a magyar politikának, hogyha egy ilyen erős geopolitikai szövetségesünk van, próbálkozik a magyar kormány ide is elköteleződni, oda is elköteleződni, ott, ahol éppen üzleti vagy gazdasági mozgásteret lát. De számomra jól látom, nem komolyan vehető álláspont.
Nem. Számomra ez nem. Eleve szerintem. Tehát azért a Trump is, azért ugye ismerős jegyekkel bír így a fake newsozás és egyéb dolgokat illetően, tehát hogy nekem ő nem az amerikai szimbólum, amire gondolunk, tehát hogy, és különösebben, tehát nekem az én szememben Trump egy kicsit olyan, mint a már eleve az, hogy nyert, hogy egy ilyen alternatív valóságba kerülünk, mint a Vissza a jövőbe második részében, mikor a Biff Tower megépül, és akkor onnan lehet tudni, amit ugye a Trump Towerről mintáztak, hogy akkor most egy olyan valóságban vagyunk, ahol nem kéne lennünk, és akkor gyorsan, akkor hozni kéne egy időgépet, halló, mert nem biztos, hogy jó fele tartunk. És egy kicsit azt is érzem, hogy abban van egy ilyen nagyon komoly bizodalom most, hogy 2030-ra ezek a keleti, kicsit diktatórikus, hát úgy nem tudjuk mi, hogy van, vagy hát most már, ha Észak-Korea is beszáll, akkor hagyjuk is. Én pont egyik nap raktam ki Insta-sztoriba egy ilyen régi dumámat, amiben már ezt mondom, hogy szia Nyugat, már máshonnan kuncsorgunk, holnaptól Kim Jong-un, köszön a punch.hu-n, és mondom, rögtem, hogy na hát akkor megjött Kim Jong-un is a játékba, hogy azért az, hogy már Észak-Korea beszáll, meg tudod, egy kicsit az, hogy mindig véletlen a diktátor a haver, meg az ország, amiknél el van csalva a szavazat, hogy ugye ezt szokták mondani, hogy hát, hogyha úgy hápog, mint a kacsa, meg úgy úszik a vízben, meg igen. Úgy sárga, akkor valószínű, hogy az.
Az a érdekes abban, amit mondtál, hogy mi ugye kb. Pont egy generáció vagyunk, és mindketten a rendszerváltásnak a nagy bűveletében töltöttük a gyerekkorunkat, amikor a Nyugat az egy egyértelműen pozitív, megkérdőjelezhetetlenül a jó forrásaként volt föltüntetve, és azért valószínűleg ez nagyon árnyalódott a 90-es, pláne a 2000-es évek második felében, és azt gondolom, hogy a Fidesznek azért a sikerét részben az is magyarázza, hogy elsőként merte kimondani azt, hogy nem minden feltétlenül magától értetődően jó, ami a Nyugatról érkezik. Tehát, hogy valami fajta nyugat kritikus álláspontot föl, most arra kifejezetten mondjuk adott esetben nyugatellenes is, ez valószínűleg számos pontból kritizálható megalapozottan, de hogy mit gondolsz erről a kérdésről, amikor mondjuk ennyire leegyszerűsödik egy képlet, hogy vagy nyugatbarát vagy orosz barát vagy, miközben lehet, hogy éppen ebben kéne valamilyen fajta sajátos, nem tudom, pozíciót, vagy mozgási szabadságot betölteni egy mindenkori magyar kormánynak. Nyilván ezt nehezíti a háború, nyilván ezt nehezíti egy rengeteg dolog, de egy mindenkori magyar kormánynak valószínűleg sokkal kevesebb szabadsága van abban, hogy kijelölje a szövetségeseit, semmint, hogy mozogjon közöttük.
Ebben abszolút egyetértünk, úgy, hogy én hibáztatom is a Nyugatot azért, ami itt történt, tehát, hogy sokkal tökösebbnek kellett volna lenni végig, és nem hagyni, hogy hízlaljunk egy ilyen rendszert, mert...
Most Oroszországra utalsz?
Nem, hát most arra, ami Magyarországon kialakult. Hogy ez a rengeteg pénz, hogy az Istenbe, de közben értem, mert ez egy olyan sztori, mint amikor az Aranyélet sorozat készült, és a finnektől vettük át, de a második résztől már a magyar verzió jött, És be kellett mennie az íróknak, meg mindenkinek a londoni központban, hogy nem életszerű, ilyet nem csinál senki. Tehát, hogy egyszerűen szerintem egy csomó ideig fel se fogták a nyugati országok, hogy hát nálunk azért kicsit máshogy működnek a dolgok. Tehát elképzelni nem tudták, hogy mi ennyi helyen tudunk csalni, nem voltak rá felkészülve, mert azért mi egy rafkós, tényleg a JKT-n is megélő mindenből mindent kihozó, közösből lopó, lopni szerető nép vagyunk. Úgyhogy én egy kicsit azért hibáztatom, hogy rettenetesen vízfejű, évekig nem sikerül problémákat megoldani, rosszul büntet, nem jól kommunikált, tehát hogy én nem vagyok egyáltalán elégedett azzal se. Nekem kifejezetten ilyen kis tutyimutyinak tűnik innen. Van néha egy-két jó megszólalás, mostanában azért már jobban, de ami évekig ment, vagy hogy az, hogy nem tudom, egy óraállításon 5 évig baszakodunk.
Ja, igen.
Tehát, hogy most akkor mi a kérdés még? Tehát, hogy akkor 10 év múlva majd rátérünk erre a topikra, amikor már rég túl vagyunk mindenen.
De Magyarország esetében nem lehet az, hogy itt kölcsönösen haszonélvezője volt a nyugat is, és Orbán is ennek a helyzetnek? Tehát egész egyszerűen nem volt érdeke mondjuk szóvá tenni az ipari méretű lopást az EU-s pénzekből, mert cserébe a legalacsonyabb volt a társasági adó, nagyon könnyű volt a foglalkoztatás.
Ja, hát
lehetett pénzt termelni ebben az országban.
Ja, hát én azt nem gondoltam, hogy csak úgy üldögéltek, tehát hogy nyilván egyébként meg korrupció mindenhol van. Én azt gondolom, hogy politikus is azért nagyjából azt tud lenni, akinek van hozzá gyomra. Tehát azért azt, tehát úgy azért ne csináljunk, mintha nem mozgatnának hasonló érdekek dolgokat mindegyik oldalon. Inkább azt mondom, hogy a mértéke milyen, és meddig megy el, és hol van az a pont, amikor már megáll abban, ami már nem fér rá az arcára. Mert most úgy tűnik, hogy nincs nagyon az a pont, és most már kifejezetten egy ilyen eszkalálódó helyzetnek érzem, egy ilyen spirálnak ezt a dolgot, ami orosz barátságunkat illeti, hogy azért fél éve még úgy, ahogy itt tagadgattuk, most meg már idézőjelesen, tehát hogy azért idézője, de most már azt látom most így az elmúlt hetekben, hogy kezd az az idézőjel lekerülni onnan.
A politikáról kérdeztek is arról, hogy mi a különbség a Twitter és a zenei életművet között, és az érdekel alapvetően, hogy azt például hogyan szemléled, hogy miközben a könnyű zenei szakma is egyre politikusabb lesz, akközben a politika is egyre többet épít a show elemekre, egyre többet épít az olyan típusú hatáskeltésekre, ami mondjuk a ti színpadi produkcióitokban is felelhetek. Tehát mondjuk, csak megnézzük az elmúlt egy év tüntetéseit, akár a Fidesz részéről, akár a Magyar Péter részéről, egyre spektakulárisabb. Tehát akár mondjuk az október 23-ai tüntetését, ha megnézzük Magyar Péternek, ugye az 56-os rekvizitumok, kocsi, villamos, a színtér, táncos banda, stb. Például mit gondolsz erről, mint színpadi ember, ezeknek a jelenségéről?
Én ezt abszolút támogatom, és egyébként évekkel ezelőtt már azt mondtam, hogy az a baj, hogy az embereket nem tudják a politikusok jól megszólítani.
És a show meg tudja szólítani őket?
A show meg tudja. Szerintem igen. Hát voltam Miami-ban, érted, megy a Trump kamion, celebrate good time, tehát, hogy persze, hát ezekkel lehet hatni, ezek működnek jól, meg ezért hálások, tehát hogy eleve az érzelmekre kell hatni, és én azt gondoltam nagyon sokáig, és pont egy ilyen Telex afterben mondtam el, hogy olyan szituációkra lenne szükség, nem arra, hogy milliárdokról beszéljünk, nem tudja felfogni, szerintem mi se biztos azt, hogy az, aki meg Csetényén 100 000-ből él, vagy 80 000-ből, hogy mit jelent az, hogy 100 milliárd. Nem értelmezhető a szám, nem világos, hogy mi az. Viszont az, hogy mit tudom én, a gyerekedet megbassza a pedofil pap, az azért már érthetőbb. És lett is belőle balhé. Tehát, hogy én ebben láttam már jó ideje, és ez mit a 3 éves interjú, és ott is már elmondtam azt is, hogy kellene egy olyan ember, aki meg tudja szólítani, van töke, és jobboldali az embereket, hogy én ezekkel szeretek így foglalkozni, mert az embereket nem ez fogja, tehát nem értik, nem lehet szakmai szemmel beszélni, és a politikusok nagyon sokszor az ellenzéki oldalon ezt rontották el, meg túl bonyolult üzenetek, túl hosszan, nem olvassa el, nem jut el hozzá, miközben mi meg ezeken a felületeken megbeszéljük egymással, hogy mi épp miért nem jó, és pont azok hoz meg nem jut el, akikhez el kéne, vagy pont leszarják, és azt mondják, hogy hát Amerika pénzelés, dögölj meg ott, ahol vagy.
Tehát akkor, ha jól értett, a Magyar Péter fellépését adekvátnak látod?
Ez ugye abszolút. Én azt gondolom, hogy azért jó, jegyezzük meg, hogy nem minden húzása szimpatikus, azért ott van benne félelem, hogy azért ott ő is egy idő után fene tudja, mit kezdene a közmédiával, amikor nem tetszik neki már hatodik éve a kérdés. Szóval, hogy látok ebbe dolgokat, de hogy erőből az egyetlen, ami létezik az ellenzéken számomra, az ellenzékben jelenleg.
Föl is lépni, hogyha hívna adott esetben?
Nem szeretnék politikai rendezvényeken fellépni.
Tehát ez a határ, ez továbbra is tart
valami állatra. Igen, igen.
Lehet olyan pont, amikor ezt fölülírod?
Hát lehet. Figyelj, azért sok minden történik, láthatóan egyre gyorsabban. Nem tudom, mert nem tudom. Nem a zuhanás számít, hanem a leérkezés, ugye?
Ha már ezt mondod, a zuhanás és leérkezés viszonylatából, azon kevés ilyen nagyon nyíltan és inspirálóan beszélő előadók egyike vagy, aki a saját alkoholhoz fűződő viszonyáról, más szerhasználatokhoz fűződő viszonyáról is az első között beszéltél a generációdból. Éppen ezért az érdekelne, mert mondom, ezekről már beszéltél hosszabban többször, hogy szerinted, aki tapasztal ilyesmit a környezetében, szerintem igazából hogy lehet jól segíteni? Valakinek, aki épp a zuhanás állapotában van, és azt szeretné megakadályozni a környezete, hogy ne csattanjon, amikor megtörténik a megérkezés. Tehát hogy lehet valakit elkapni, még mielőtt nagy lenne a baj?
Hát ez nehéz kérdés egyébként azért is, mert szerintem ez kicsit olyan, mint a szerelmeseknél, hogy amikor mit tudom, van egy spanod, aki egy olyan csajba szerelmes, hogy már az elején látod, hogy mindegy. És hiába mondod neki, hogy figyú, hát a ti, ez nem lesz jó. A végén csak téged utál meg téged kerül el, tehát hogy szerintem van egy ilyen. De amit én most látok, és nagyon pozitívnak érzem, hogy például most a Molnár Tomi, amit egy telexes ilyen interjúban elmondott.
A Pándi Balázsnak egy új podcastja indult.
Igen, hogy abban szerintem tök jó, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Szerintem egy csomó ilyen fal van, amit át kell törni. Az első az, és egyébként erről sokat beszéltem sok helyen, hogy nem ciki pszichológushoz fordulni. És nekem egyébként abból volt is ilyen bajom, hogy azért ki lett forgatva, amikor beszéltem erről, hogy mit tudom én, volt olyan, hogy iszonyat, tehát azért pörgettük, mentünk, mint az állat, mit tudom én, 160 buli, mindegyiken ittunk. Jó, nem mindegyiken izére, a hullára, de úgy azért azt már soknak éreztem. Ott például volt egy olyan pontom,
hogy... Sáv doktor felsír.
És akkor, hogy volt egy olyan pontom, hogy na nézzük meg, hogy figyú, azért álljunk már meg egy picit, hogy ebből lehet probléma. És akkor elkezdtem azt mondani, hogy jó, akkor nézzük meg egy hónapot, mit tudom én ilyenek, hogy nem, szerintem, hogyha azt érzed már, hogy fú, lehet, hogy kicsit többet iszom, vagy hogy nem érzem annyira jó magam, mert túlhajtom, akkor érdemes egy szakemberrel beszélni erről, mert szerintem ez, és most az elmúlt pár évben van az, hogy előadókat már talán így nem stigmatizálnak ezzel annyira, hogy na, mi baja van, hát a világ pénze az övé, az összes nő azt csinál, amit akar, azt vesz meg, amit akar, tehát ugye mindig a világsztárok alatt, akik éppen benne vannak egy rossz, nehéz szituba, egy rossz időszakba, ez jön fel ugye a komment szekcióba, hogy jaj, most nehogy már, hát ha ott lennék a helyébe, nem biztos, hogy máshogy csinálnád a helyébe.
De hogy lehet akkor segíteni? Tehát az érdekel, hogy szerinted, ha valaki ezt tapasztalja a környezetében, nem saját magán, de valaki, aki fontos a számára, hogyan lehet igazából odalépni hozzá és felajánlani bármifajta segítséget? Lehet egyáltalán?
Első körben szerintem ezek a pontok eleve, hogy foglalkozunk vele, de mondom a pszichológussal, akár az ilyen függőségi ügyekkel, tehát hogy onnantól, hogy foglalkozunk vele, és elmondják a tapasztalataikat emberek róla, és azt meg tudja valaki hallgatni, az már egy jó irány. Hogy szerintem ez, mert ez egy tabu téma volt nagyon sokáig, és emlékszem, talán volt is valami, nem tudom már melyik szervezet kezdte ezt el, de az tök szimpatikus volt, hogy elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy a mentális egészsége előadóknak.
Hát ugye a fiatalabb előadóknál valóban van már egy ilyen trend, hogy ne az önpusztítás legyen a trendi. Mit tudom, amikor a Carson Komáról lehet tudni, hogy ők csoportterápiába járnak annak érdekében, hogy a belső viszonyokat karban tartsák. Szerinted vannak még ilyen gyakorlatok, amik most kezdtek el terjedni, és ilyen szempontból üdvözlendők?
Fú, hát annyira én nem, ilyenről nem tudok, hogy így gyakorlatok lennének, lehet, hogy vannak. Mondom, én amit látok fejlődés az ez, hogy legalább van beszélve róla különböző platformokon, ez már egy jó pont.
A Twittereden egyszer nem olyan régen, még talán nyáron írtál egy szöveget, amiben nagyon élesen fogalmaztál politikai, meg is tudjuk mutatni a nézőinknek.
Megtaláltad a legélesebbet, mi?
Nem, hosszan kellett kérni, szerintem maximum egy pörgés kellett hozzá, meg lehessen találni. És azért érdekel alapvetően, amit ott írtál, igen, nagyon aranyos, hogy az olimpia kapcsán megkérdezik emberek, hogy mi történik a világgal, miközben éppen az Idiocracy által bemutatott alternatív valóságban az autokrata populista gonosz formák Orwell könyvét egyfajta menüelnek, tehát kézikönyvnek használó disznók zabálják meg a jövőnket.
Igen.
Smiley.
Igen, egy kis kedves smiley.
Hát, ha sikerül egy kicsit...
Tudom, hogy ilyenkor vagyok a legfelbaszóbb, mikor smiley-t rakok az ilyenek végére. Szóval, e-mailekben is.
Ha ez az állampolgári attitűdöd, akkor igen nagyon érdekel, hogy valójában hogy néznek ki a felbaszottságnak az a mértéke, amit már azt mondod, hogy rendben van, akkor én a zenémet is a változás szolgálatába állítom. Tehát, hogyha nekem azért ez elég élesnek tűnik.
Hát nem tudom, hogyha én a dühömnek megfelelően viselkednék, akkor hát az egy nagyon, nagyon nehéz történet lenne. Tehát, hogy fogalmazzunk úgy, hogy már nagyon sokat fogom vissza magam. És egyébként ezt pont újraolvastam az Állatfarmot, és pont utána írtam ezt, hogy Jézusom, hát egy az egybe minden, de mondjuk a 84-gyel is ugyanúgy, csak a 84-et azt előtte pont valamikor újraolvastam, és akkor mondom, tényleg az Állatfarm, az is derék volt, de mondom, nézzük ezt is. És annyira pontról pontra minden egyezett, és hát nyilván ez azért egy kicsit, amikor már le van írva a recept, amikor valaki elmondja, hogy nézd, az lesz a receptem, vagy ellenzékből azt kiabálja, hogy az a receptjük, hogy majd szóról-szóra ugyanazt megcsinálja, hogy abban mi nem világos, vagy hogy akkor hogy lehet azt gondolni, hogy de már nem úgy van, mert már nem úgy alkalmazzák, dehogy nem ezek ilyenek, de hogy én nem... direkt nem jutok el odáig, és sokat olvasok, ahhoz képest nem sokat, amennyit alapból olvasnék, tehát már abban is visszafogom magam, hogy mennyi felületen mennyi hírt olvasok, de az én dühöm az sokkal súlyosabb és erősebb annál, mint amennyit ebből látni. Meg mint amennyit ebből kommunikálok.
Amúgy én azt is gondolom, hogy ez a típusú politikai fölbaszottság, ez valószínűleg itt Fidesz esetnek is a sajátja, tehát egyre más lehet tapasztalni Magyar Péter föltűnése óta, ő nekik is hát igen komoly mentális kihívásokat jelent a közélettel való szembesülés, nyilván ellenzékieknek ebben talán kicsit harcedzettebbek a tapasztalataik. De azt kérdezem, hogyha ez az állampolgári attitűd, szerinted ebből mi a kiút? Tehát hogyha azt mondod, hogy nem a zenével kell ezt föloldani, akkor milyen más módon lehet azt elkerülni, hogy ne az állandó felháborodottság állapotában teljenek a hétköznapjaink?
Nem tudom, keresni kell valami, nem tudom, hobbit, ami kivesz, nem tudom, videójátékozni, amikor lehet, és itt vagyok erre. Nem tudom, hát fél, nem.
A cselekvés az nem következik ebből?
De mit csinálsz? Tehát, hogy én azt nem látom, hogy most mi az, amit tennél? Most kimész, felgyújtasz egy autót, mi van? Érted, semmi. Tehát, hogy igazából nem látom azt, hogy tehát, hogy ugye, ami a tüntetéseken is elhangzott, hogy az, hogy agresszív vagy, az nem oldja meg. Csak közben meg nyilván benne van az, hogy azért veled szemben meg agresszívek. Tehát, hogy évek óta kicsit az van, hogy pofán vernek emberek, te meg utána elmondod, hogy azért nem helyes, hogy pofán vagyunk vágva, mert nem szabad olyat csinálni, hogy az embereket ölel, megütjük, és beszélünk róla hónapokig, de nem biztos, hogy eszközként megfelelő, de az sem megfelelő, hogy akkor menjél ki, aztán nézzél, érted, csináljál valami. De meglátjuk, tehát hogy alapvetően meg azt gondolom, hogy azért vannak bizonyos rendszertípusok, amiket a sajátjaik falnak fel.
Van egy kollégám, Vida Kamillának hívják, és ő írt egy cikket a beletörődésiparról, így nevezte ezt a jelenséget, ami szerintem nagyon izgalmasan világít rá arra a problémára, hogy miközben egyre máson vannak olyan előadók, Magyarországon is, akik így nagyon élesen tudják megfogalmazni a politikai kritikájukat, mivel nagyon távolságot tartanak attól, hogy a politikát alakítsák, és nem abban az értelemben, hogy odaálljanak a Fidesz mellé, a Tisza mellé, vagy bárki más mellé, hanem hogy valamifajta politikai cselekvésre is lehetőséget biztosítsanak, ami nagyon sokféle lehet, azért ilyet láttunk a zenetörténetben bőven. Szóval emiatt van egy ilyen ciklus a felháborodásnak, a kiégésnek, a belenyugvásnak, és ezt reciklálja gyakorlatilag most már generációról generációra a magyar könnyűzenei szintér. Mit gondolsz erről, hogy lehetne igazából ezt a ciklus halmozt föltörni?
Ez érdekes egyébként, igen, lehet, hogy egy idő után mindenki azért elfárad egy picit, tehát, hogy ez biztos, hogy benne van, hát egyszerűen én is, tehát, hogy elfáradtam benne már, nem tudom, tehát, hogy nekem ez nem a munkám, és nem tudok olyan emberekkel vitatkozni, akiknek ez, tehát, hogy ez ők se írnak dalt nekem, vagy nem tudom, tehát, hogy felelősség persze van benne, de erről meg pont azt gondolom, hogy talán az embereknek kéne szolidárisnak lenni annyira egymással szemben, hogy nem csak akkor foglalkoznak problémákkal, amikor őket érinti. Uh-huh. Mert előbb-utóbb őket is fogja, és szerintem a legnagyobb tévedése egy csomó szurkolónak, így a kormány mellett, hogy őket nem fogja ugyanúgy bedarálni abban a pillanatban, ahogy mondjuk rossz helyen van a céged, rossz helyen van a telked. Tehát, hogy kicsit van egy olyan attitűd is, hogy mint a focinál, hogy a győztesnek kell drukkolni, és akkor én is nyerek, csak itt nem. Tehát, hogy itt tök mindegy, hogy te mit mondasz, meg vannak a hasznos idióták, meg van egy csomó típusa ennek, aki jól jön, de ami meg nagyon hiányzik, az pont ez, hogy baszki, neki már beszántották az egész szektorát, akkor ne kár örvendjek, hanem te jövő héten lehet, hogy már erre jönnek, akkor az, ami lesz.
Fideszhez köthető, vagy vállaltam fideszes zenész kollégáit közül, van olyan, akivel tudsz beszélgetni ezekről? Tehát, hogy van olyan, akivel megvan az a viszony, hogy adott esetben rajta keresztül meg tudod érteni azt, hogy őt mi köti oda?
Nincsenek ilyen zenei barátai. De nem is volt ez jellemző, tehát ez nem egy új dolog. Alapvetően azt gondolom, hogy a zene azért annál talán egyen liberálisabb is. Tehát, hogy szerintem a zenészek közül, még akkor is, hogyha vannak figurák, akik szeretik, vagy szívből, saját maguktól, vagy mert éppen az érdekük úgy diktálja, de azért, ha végignézek akár, és nem azért, mert mi úgy válogatjuk le a krút, a menedzsmentbe, vagy a velünk dolgozó emberek között a zenészek, a crewból bárki, a ród, a vitamin, egy ember sincs, aki Fidesz szavazó lenne. Tehát, hogy egyszerűen, és nem azért, mert a Fidesz, hanem mert vannak olyan dolgok, amikkel nem tud egyetérteni egy olyan ember, aki a szabadságban hisz, a zene meg alapvetően csak úgy él, ha szabad. Ha nem, az akkor meghal, akkor be van darálva. Hát a szabadság a zene lényege. Hát már a kukoricát morzsoló nők, nem tudom, a rabszolgák úgy menekültek ki belőle, hogy dalokat írtak, és akkor legalább addig nem ott voltak abban a valóságban. Tehát, hogy a zene mindig is szabad volt, és mindig is szabad lesz.
És nem foglalkoztat, hogy az, amit megfogalmaztál ilyen elvárásként, hogy valamifajta társadalmi párbeszédbe induljon, hogy azt lehet, hogy első körben a legautentikusabban pont a zenész társadalmon belül tudnád esetleg kezdeményezni, ha nem is feltétlenül ilyen nagy, a nyilvánosság számára hozzáférhető módon, de akár csak ilyen mikroszinten?
Igazából az, hogy mi egyet értünk. Tehát, hogy ez megint ez ugyanoda kanyarodás, hogy beszélünk róla, megbeszéljük, oké, te is így gondolod, én is úgy gondolom, igen, ez nem jó így, az nem jó így, de hogy ez összességében most az meg, hogy most én mit menjek oda a Nagy Feróhoz, hogy te, Feró, mit gondolsz arról? Hát most látjuk, hogy ő miket mond erről, most azt, hogy ő elismételje nekem erre, vagy nincs úgy szükségem, vagy nem értem, hogy mit kéne vele ezzel kapcsolatban megbeszélnem.
De akkor azt is mondod, hogy igazából az ilyen típusú barátkozás az eléggé mesterkétlen, nem?
Igen. Nem mondom azt, tehát, hogy biztos, hogy van olyan, akivel ezt félre tudjuk rakni, mert félre lehet. Tehát, hogy lehet azért úgy beszélni, ahogy egy karácsonyi ebéden is lehet úgy beszélni attól, hogy máshogy szavaztok, tehát meg össze is veszhet a család.
Jó, hát ez a családon belül az nyilván más, tehát a Ferohoz ilyen típusú szállat.
Igen, igen.
Tehát azért mégiscsak honnan a magyar könnyűzene ikonjáról beszélünk. Aha. Tehát a kifejezetten korai dolgaira gondolom, hogy te is tudsz elkeseredni.
Ja, persze, figyelj, én a Fort Fairlane-ben imádtam a szinkronját, meg mondom, tehát én alapvetően, tehát nincs bennem rossz érzés vele kapcsolatban, csak azt nem látom magam előtt, hogyha mi most leülnénk, akkor igazából miről kéne nekünk beszélni.
A már említett rekorderen a Varga Ferenc csinált veled ezt az interjút 4 éve, és ott arról beszéltél, hogy egy picit ez a fenntartható életvitel, illetve ez az őrület, a tűzbe jövetel, hogy e között megtalálni az egyensúlyt, hogy már inkább a fenntartatóság felé húzol, de közben felfedezed azt is, hogy de basszus, azért jó dolog néha elégni. Ha nyilván nem is kell végletesen elégni, de azért néha egy kicsit megpörkölni magunkat, pont a színpadi munkám, vagy ilyesmiben az jó lenne. Lett ebben valamilyen újfajta válaszod az elmúlt 4 évben, hogy hogyan lehet ezt jól kibalanszírozni?
Hát azért a Covid alatt bőven, tehát azóta szerintem eléggé más, hogy élek. Nekem jót is tett. Egyébként olyan vagyok sokszor, mint egy ilyen nagymama, vagy nem tudom, így. Tehát, hogy nekem alapvetően sokkal több a nyugodtabb napom. Jó, mondjuk öregszem is, tehát azért az is benne van. Teregetek, mosok, takarítgatok, locsolok, el vagyok én, de utána berakok egy filmet, én ezt régen nem tudtam megcsinálni. Nem, menni kell, csinálni kell, mi lesz, hú, egyszer megbukik az egész, hogyha most nem írom meg ezt a dalt, és tehát egy ilyen iszonyatosan frusztrált, feszült, meg kell írni még azt, és ott kell még lenni, meg, tehát ilyen...
Munkaalkoholista?
Hogy?
Munkaalkoholista?
Nem tudom, nem... Ezt mindig ilyen fura csajok szokták kiírni, és ezért van itt a workaholiktól ilyen fura érzésem, mert olyan arcoktól láttam kiírva, akik...
Nem akarsz, hogy közösséget válaszol. Akkor másképp kérdezem. Ott arról is beszélsz, hogy a civil életedben nem biztos, hogy van örömöd. Lett azóta?
Lehet, tehát vannak örömeim. Inkább azt mondanám, hogy régen nem kerestem abba annyira, vagy inkább az, hogy az olyan másodlagos, az mindegy. Az mindegy, hogy én hogy vagyok, az mindegy, hogy velem mi van, a zenében legyen minden oké, nekem a zene van, nekem ott kell minden, és hogyha lelkibeteg leszek, hogyha nem úgy történik, ahogy akarom, és így tovább. Ma már azért más, hogy vagyok benne, most is hangsúlyos, de hogy ma már azért nem érzem magam rosszul, ha mondjuk 3 napot eltöltök vidéken, úgyhogy csak itt szaglászom a természetet, meg nem csinálok éppen semmit. Tehát bennem inkább ez volt, hogy a bűntudat, amikor nem csináltam semmit, és sokszor ezért addig hajtottam magam, amíg ki nem pukkantam, és akkor kipukkantam, akkor jó, akkor volt egy pici szünet, azt utána megint bele. Hm. És most már szerintem ez az, amit jobban leküzdök.
Meg olvasol, azt mondod.
Ja, hát az is egy.
Lehet, hogy a Grecso Krisztián az egyik kedvenc magyar íród.
Így van.
És picit már itt lelőttük sajnos pont az interjú előtt a dolgot, de hogy voltál a könyv bemutatóján, amiről posztoltál egy fotót. Ezt nézzük meg a konkrét fotót, amit posztoltál, ahol ugye ez igazából egy selfie, ami látható vagy, ugye ott vannak a szupermenedzsmentből is emberek, és csak azt néztem meg, hogy ott mögötted, én felfedeztem valakit, aki nem biztos, hogy az, akinek én gondolom, de hogy közelítünk rá egy pillanatra. Én őt Hernádi Zsoltként azonosítom be. Azt jól látom, hogy ti egymás mögött ültetek a Grecso könyv bemutatóján.
Igen, egyébként én se figyeltem ezt, és mikor kiraktam, se figyeltem. Valaki kommentbe beírta, hogy az azért az, hogy ott ő mögötted a Hernádi, és azért, nem tényleg. Ja, igen, a Grecsónak ez az estje, amit a Lévai Balázs csinál. Egyébként nem kizárt, és nagyon rajta vagyunk, majd nekem is legyen egy ilyen estem, mint neki.
Komolyan?
Ja, szeretem.
A Lévaival?
Aha, ez az egy életem. Ez nagyon, nagyon tetszik. Azért is, mert egyébként egy új kihívás, tehát hogy ami nekem még mindig az ilyen szikra érzés, amit oda nem a rutin, az ezek, hogy hú, azért úgy kiállni, hogy egyedül vagyok, másfél óra, blokkokra felosztva, figyelni pontosan, hogy miután mi jön, úgy kötni, úgy mondani el, úgy végigvinni, ott azért lehet, hogy egy picit fogra megni a lábam az elején. És ilyenkor mindig az van, jó, első 2 perc még ilyen, úristen, és akkor utána belejövök, de szerintem az ember ezekért az érzésekért is él ebben a szakmában, hogy még legyenek ilyen új dolgok.
És Hernádira visszatérve ott beszéltetek akár Grecsóra, akár bármiről?
Ja nem, hát őt magadtam, nem beszéltünk semmiről.
Ja, észre se vetted addig, ami nem jeleztük.
Nem, de hogy is, nem nekem.
Akkor nem tudjuk meg, hogy lehet, hogy titkon ő is Grecsó Krisztián rajongó ezek szerint.
Hát gondolom, hogy igen, mert azért volt ott valószínűleg.
Na jó, akkor zárásként igazából, amit most fel is vetettél, az alkotói kiteljesedés új korszakai, elfelé szeretném kanyarítani a beszélgetést, és ehhez egy pillanatra nézzük meg egy részletet a Fluor filmből.
Úristen.
Hogy hogyan nyilatkozott rólad Hajós András akkor? Nem tudom, emlékszel rá?
Fú, hát ez már régen volt.
Na, akkor nézzük meg.
Szerintem akinek egy ilyen power van a kezében, tehetsége van, ügyesen használja, ki tud magának egy pozíciót, és esetleg még meg is dolgozik érte, tehát lejárja a terepen azt, amit ehhez le kell járni, attól majd az ember elvárja, hogy majd na, x év múlva esetleg egy kicsit komolyabb dolga, amivel ezt az erőt, amit összegyűjt, ezt valamire használja. De ebből a szempontból nem aggódom különösebben, majd el fog oda érkezni ő is.
Szóval Hajós azt jósolta 2012-ben, hogy majd el fogsz jutni oda, hogy a népszerűségedet fontos ügyekbe fogod csatornázni. Eljutottál már ide, el fogsz-e jutni még ide, ez egy következő fázis lesz. Hogyan gondolkodsz erről?
Szerintem volt azért sok ilyen, odaálltam sok dolog mellé, akár a TASZ, az UNICEF, és így tovább. Ha a komolyabb dolgokat nézzük, szerintem az a 10 évnyi pilvaker is egy tök jó misszió volt, nagyon szerettem, meg azért a Válóval is már sok olyat csináltunk, amit szerintem érdemes látni, akár interjúban is szerintem mondok olyanokat. Azt én is látom, hogy azért ebbe van még ilyen téren. Most még azt érzem, hogy nem tudom, hogy még meddig, az is lehet, hogy 20 évig még aktívan, az is lehet, hogy 5, az is lehet, hogy 3. Ahogy éppen
ezt így és így fogalmaztad meg.
Igen, ez akkor lehet, hogy így van. És lehet, hogy ez lesz, és soha nem unom meg, de hogy lehet, hogy egyszer majd eljön az a pont, és én ezt kicsit azért gondolom, hogy elfog, mert azért fáradok. Nem tudok már annyi bulit vállalni egy évben, úgy, hogy érzem, hogy már nyugosabb vagyok, hogyha ha több, és így tovább, és ezt az energiát talán akkor át tudom rakni jobban, kicsit foglalkozni kérdésekkel úgy. Továbbra sem engedtem el azt, hogy írjak egy könyvet, az se, hogy legyen egy podcastom. Ezeket csak egyszerűen úgy nem akarom megcsinálni, hogy azt érzem, hogy még nem állok rá készen, hogy még nem tudok teljesen ott lenni fejben annyira, amennyire szeretnék. Úgyhogy van bennem ilyen, meg hát szükség is van rá, szerintem. Úgyhogy biztos, hogy lesznek még olyan dolgok, amik mellé odaállok. Meg arra viszont van igényem, hogyha nem is feltétlenül egyedül vagy kinyilatkoztatva, de emberekkel beszélgessünk fontos dolgokról.
És a művészeti megközelítést illetően, ugye azért legalább 3 korszakod volt, sőt lehet akár 4-et is mondani, hogyha a szólókarrieredet, a legújabb szólókarrieredet is ebbe belevesszük. Tervezel akár még a Velhelon belül is váltást? Vagy igazából hogy kell elképzelnünk a közeljövő terveit?
Válóban mindig kicsit váltunk, tehát vannak azért kisebb váltások, mert ott volt, majd jó van, már megcsináljuk több 80-as éveseket, vagy már az már jó van, már unom, 80-as évek, már csináltuk sokszor, jó, most akkor csoda, hogy még élünk, nem tudom, megint egy éra, akkor most megint nézegetjük, hogy merre lépegessünk. A Fluor szólót most már 50 éve ígérem, úgyhogy már nem ígérem, de nagyon sok olyan dal van, ami egyébként nem jött még ki. Fiókba maradt, mert Fluor, aztán volt, amit átvittem Fluort Velhelóra, hülye ötlet volt, mert oda nem passzol. Tehát, hogy vannak olyan...
Nekem is okozott nehézséget a Spotify megtalálni a Velhelós és Fluoros csatornák között a különböző trackeket.
Hogy vannak olyan típusú dalok, amik egyszerűen világosan nem férnek bele.
De miért nem? Mert, na, ez érdekel zárásként. Tehát az autonómiáról beszélgettünk, hogy ez neked egy milyen fontos törekvésed volt, hogy lehetőség szerint ilyen rossz függelmi viszonyok megkorlátozzák a munkádat. És engem az érdekel, hogy kifejezetten zenei, esztétikai szempontból az autonómia kérdése. Foglalkoztat-e, hogy mondjuk olyasmit csinálni, amiben már semmifajta kapitalista kényszer, semmifajta marketing kényszer, semmi olyasmi nem szerepel, ami adott esetben azért áll elő, csak mondjuk, hogy nem tudom én, bizonyos mennyiségű koncertet el kell vállalni, bizonyos mennyiségű fellépés kell ahhoz, hogy a formáció egyben maradjon, meg a rajongóknak az érdeklődése ki legyen elégítve. Ezek legitim szempontok, egyáltalán erről beszélek, de hogy biztos, hogy van olyasmi is, amit ott van a fiók mélyén. Nem tudom én, egy színpadi mű, egy nagyobb zenei egység, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy van olyasmi, ami már kifejezetten ezektől a kényszerektől mentesen, csak az autonóm művészi alkotás miatt foglalkoztat.
Ilyen kényszeresnek nem nevezném, tehát ezek a dalok is úgy születnek, hogy olyat csinálunk azért, amilyet akarunk, tehát nincs az, hogy most muszáj, hogy legyen itt még egy referém, vagy ilyesmi. Na az viszont, hogy Fluort a Velóra, azért nem akarok átvinni, mert egyszerűen nem az a közönsége. Tehát mégis azt látom, hogy egy Fluorra feltöltött, mint a Felhomozi című dalomat, Velóként az nem ment volna olyat. Máshogy kezelik egyszerűen, talán most már főleg a Pilvakerek óta ezt a Fluor dolgot. Tehát, hogy olyat, tehát az meg hülyeség lenne, hogy beleerőltessek, tehát, hogy már annyira elvont gondolatokat, amik egyszerűen nem találnak ott fülekre, és nem azért, mert hogy akkor hány koncert lesz, vagy mennyivel lesz a pénzem kevesebb, több, hanem mert nem logikus oda rakni azt, ahova nem passzol. Tehát akkor inkább azok menjenek a Fluorra, ott több ilyen hülyeségem van, meg ott Kiel is, jobban tudom magam, különféle gecigránát verziókkal, nem tudom, karácsonyi, meg nem tudom, techno, és így tovább. Tehát, hogy az egy olyan dolog, ahol lehet úgy mozogni, a Velóba is lehet, csak igazából minek mondjak olyan helyen valamit, ahol arra nem vevők annyira. Hmm. Tehát, hogy nálunk azért nem, tehát nem az van, hogy van egy doboz és oda be vagyunk szorítva, kívül tudunk színezni, csak azért mondjuk nem biztos, hogy tudunk a közepére egy pöcsöt rajzolni egy graffiti sprével. Tudunk, vagy de nem akarunk.
Mik a tervek még erre az évre, vagy akár a 2025-re vonatkozóan, amit érdemes elmondani a nézőközönségnek?
Most forgatjuk a dokunkat, egyébként egy évig, áprilistól áprilisig, úgyhogy most ezzel foglalkozunk sokat, most forgatjuk az új klippünket a héten, úgyhogy hát csináljuk szépen az ügyeket, de ilyen unalmas dolgokat tudok mondani, mint ez. Meg hát szeretném, hogyha jövőre már végre legalább ez az est sikerülne, mert egyébként október volt a terv, de hát éreztem már a szezon közepén így aréna, park, fesztiválok, minden, hogy ez az október, ez nem biztos.
Hát akkor alkotókedvet meg erőt a továbbiakhoz, a következő évekre is neked. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, gyere majd máskor is, minden jót neked.
Köszönöm.
Ez volt a beszélgetésem Fluor Tamással, hogyha tetszett az interjú, akkor egyrészt iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, és esetleg új vagy a csatorna történetében, tehát nem találkoztam meg a tartalmainkkal, akkor esetleg nézz körbe, vannak más hasonló pop interjúink is, meg más típusú tartalmaink is, nyugodtan ajánlom bármelyik videónak szavaz bizalmat. Illetve, hogyha van bármilyen kérdésed, vagy észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, minden jót, ciao.